délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
Köszöntöm Önöket május első napján. Ez a hónap a nevét Majáról kapta, aki a termékenység istendője volt a római mitológiában. Nem hiába, hiszen ilyenkor már a természet virágba borul, indul tehát a tavasz legzöldebb hónapja. A május ősi magyar nevén az ígéret hava, vagy a népi kalendáriumban pünköst havának is nevezik. Ma is 11 óráig szól a délelőtt, lássuk, mivel foglalkozunk műsorunkban. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, és ez a szokás egyes falvakban még napjainkban is élő hagyományként jelen van. De milyen is volt a majális a századfordulón, és miért május 1-én ünnepeljük a munka ünnepét? Valamint melyek a legnépszerűbb úti célok idén, és miért? Annak is utána járunk, hogyan változtak az utazási szokások az elmúlt években. SMS számunk 0630 9666, a szerkesztő ma délelőtt Pilisi Csenge. A májusfa természet újjászületését szimbolizálja, és a közösségi összetartozás egyik legszebb népszokása. Régen a legények ezzel fejezték ki, hogy udvarolnak a lányoknak. De mit gondolnak erről a mai fiatalok? Zsoldos Barnabás Máté Szalkán kérdezett.
Két fiatal emberrel beszélgetek. Lesz májusfaállítás?
Igen, lesz májusfaállítás, úgy, ahogy az előző években is szokott nálunk lenni.
Akkor ezek szerint ott a fiúk ezt a hagyományt ápolják?
Igen, összegyűjtjük a baráti kört, és akkor többen elmegyünk, és úgy keresünk májusfát, aki szemelt.
A kivágás, meg a leásás, vagy a díszítés, az közös munka, vagy a fiúé a díszítés például?
De, ahogy összegyűlünk, mindenki a sajátját feldíszíti, közel a házakhoz, és utána pedig kivisszük azt oda.
De olyan csöndben, Bújhegyen, hogy kislány meg ne hallja.
Igen, csöndbe szoktuk egyértelműen.
És reggel, ha felébred, a fiú honnan szerez róla tudomást, hogy mennyire boldog az a kislány, aki eddig is boldog volt, de gondolom ezután meg még boldogabb.
Az én esetemben most barátnő van, ezért reggel felszokott hívni, hogy mennyire boldog és örül neki.
Egy másik fiatal emberrel is beszélgetek, hasonlóképpen zajlik majd.
Igen, összegyűjtjük mi is a baráti kört, kimegyünk, megnézzük a fákat, hogy melyik lenne ideális, és azt mindenki feldíszíti saját magán. És akkor reggel már fel van állítva.
Az, hogy milyen fa meghatározó, hogy nyárfa vagy?
Nyárfát szoktunk állítani saját erdőből.
Akkor így könnyű a kiválasztás? Nem kell félni, hogy megfogja az embert a kerülő?
Reggel felébred a kislány, akkor szokott telefonálni, hogy mennyire örül.
Mi kerül a fára?
Szallagot kell, és sufit teszünk rá.
És ha minél gazdagabb a díszítés, annál nagyobb a szerelem?
Annál jobban örül neki.
Más helyen is lesz majd májusfállítás, tehát ez egy
igen,
ilyen közös.
Segítünk mindenki egymásnak.
Nem kérdeztem a település nevét, ott sok májusfa lesz most hajnalban.
Igen, lesz egy pár pátról. Kisvárda mellett található.
Melyik településen lehet számolni a májusfákat?
Fehérgyarmat.
És a kislány nevét most sem áruljuk el.
Az én esetemben pedig Petra.
Kívánom, hogy május hajnalban mindenki boldog legyen.
A magas szalagokkal díszített gyakran nyírfa, tehát az udvarlás szimbóluma. Pákai Viktóriával, a Szentendrei Skanzen múzeológusával erről a szép szokásról beszélgetünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A gyerekként nekem is volt részem, bevallom őszintén, tehát én még abban a generációban vagyok, aki ezt megélhette, hogy kapott májusfát, de volt egy év, amikor nagyon nehezen derült ki, hogy ki is állította nekem ezt a fát, mert hogy sok fiú csapta a szelet, de hát ez annak idején szerintem megengedett volt. De komolyra fordítva szólt, a májusfállítás Európa szerte ismert, de vajon ez honnan ered?
Az első írásos adatok, hogy mikor is állítottak májusfát, a 16. század elejéről származnak, de nagyon valószínű, hogy ez egy sokkal régebbi szokás. Ugye itt vagyunk a tavaszi időszakban, minden virágzik, és hogyha visszagondolunk a húsvétre, ugye az is egy tavaszünnep, és a május is a tavaszról, az új életről, az élet újjászületéséről szól, és ennek egy nagyon szép szimbóluma egyébként a fa, a zöld ág, ami mindig is ugye a tavaszi megújulást jelentette, és amikor behoztak mondjuk egy zöld ágat a faluba, akkor ez azt jelentette, hogy a tavasz az új életet, az egészséget, a termékenységet is behozták.
Az, hogy mivel díszítették, ezek színes szalagok voltak, ennek volt jelentősége adott esetben, hogy mondjuk milyen szalaggal díszítik fel?
Igen, lehetett ennek jelentősége. Egyes területen úgy tartották, hogyha zöld színű szalag dominál, ugye fontos volt, hogy színes legyen, hogy minél több színű legyen, de ha a zöld dominált, akkor még friss volt a kapcsolat, akinek állították a fát, hogyha a lila, akkor már egy tartósabb kapcsolatról volt szó, hogyha rózsaszín, akkor már megvolt esetlegesen az eljegyzés is, és hogyha fehér, akkor pedig már ki is volt tűzve a lakodalom. De arról is vannak adataink, például Csíkban, ott csak piros és zöld szalaggal díszítették. Nyilván hát tudjuk, hogy a piros szín maga is egy nagyon fontos szerelmi szimbólum, a zöld meg az újjászületés, a természetnek a színe, tehát nyilván ezt jelentette. De egyébként nem csak szalaggal díszítették, hanem más is kerülhetett erre a fára, például ital, vagy sütemény, vagy kifújt hímes tojás, sőt, hogyha komoly udvarlási szándékkal adta a fiú a lánynak, akkor akár gyűrű, vagy jegykendő is kerülhetett a fára.
Na hát ez a mi térségünkben, ott a Délalföldön, ez nem volt abszolút jellemző. Krepppapírcsíkokkal a fiúk feldíszítették. A színeknek sem volt akkora jelentősége, örültünk, hogyha kaptunk, és jó színesre fel volt díszítve. Néprajzi története mi ennek az egésznek, hiszen Szent Jakabhoz és Fülöphöz kapcsolódik, de ez egy nagyon érdekes legenda történet.
Tulajdonképpen két legenda, vagy két magyarázat is van, hogy miért állítanak májusfát május 1-én. Az egyik legenda szerint, ugye, amikor Fülöp apostol elment egy városba téríteni, akkor a hitetlenek ahhoz a házhoz, ahol ő megszállt, egy faágat tűztek, hogy tudják, hogy ott lakik, és az volt ugye a tervük, hogy majd meg fogják gyilkolni, de éjszaka Isten angyala az egész városba zöldágat tett, és ezzel tulajdonképpen megszégyenítette, hogy úgymond a hitetleneket, és így nem tudták Fülöpöt megtámadni. Egy másik legenda is fűződik a május 1-i faállításhoz, eszerint Fülöp és Jakab, amikor ugye térítő úton járt, akkor egy Walburga nevezetű szűzlány is velük volt. Szintén ugye a pogányok hitetlenek erkölcstelenséggel vádolták meg, és hogy bizonyítsa ártatlanságát, ezért ugye egy vándorbotot letűzölt, és imádkozott mellette, és kivirágzott ez a fa, és tulajdonképpen a legenda szerint május 1-én történt ez, és ennek emlékére állítják a május 1-én a fát.
Ugye most már úgy mondjuk mindig, hogy május fa, de közben meg májfának is. Igen, ezt van. Régen, és hogy mennyi mindenről lehet tényleg beszélni, hiszen ez a tavasz utolsó hónapja, de a jelentés akár az udvarlás, a tavasz és a termékenység ünnepe is egyben.
Igen, és ugye májfát mondtál, de ugye most mi a május 1-én állított fáról beszéltünk, de valójában nem csak május 1-én, hanem például pünköstkor is állítottak májusfát, vagy ahol május 1-én állítottak, pünköstkor kitáncolták, de ugye mondtam azt, hogy a zöldág az egy nagyon általános tavasz szimbólum volt. És hogyha megnézzük a tavaszi ünnepkört, akkor nem csak ezen a két jeles napon állítottak ágat, hanem máskor is. Például, hogyha gondolunk a villőzésre, ahol ugye behozták a zöld ágat, vagy például Nyárád mentén nagyon hasonló fát, feldíszített szalagokkal, tojással feldíszített fát állítottak szintén a fiúk a lányoknak, vagy még gondolunk a zöld ágjárásra, ami akár húsvétkor vagy pünköstkor volt, tehát látjuk azt, hogy itt minden mindennel összefügg, és hogy mennyire sokszínű ez a jelentéstartalom, ami ehhez kapcsolódik.
És közben meg azon gondolkodom, hogy említette ezt a bizonyos kitáncolást, tehát nézzük meg, hogy ez mit jelent, a májusfa kitáncolás, ami ugye aznán majd a hó végére esik, de hogy tulajdonképpen ez egy ünnepség volt, mulatság volt, sok helyen akár ügyességi verseny is kísérte. Mit csináltak ilyenkor a legények? Mit jelent ez, hogy kitáncolták?
Általában, ha májusfáról beszélünk, akkor ugye van, amit sokszor ugye valamilyen közösségi vagy középület elé állítanak, ugye egy nagy fa tele díszekkel, és általában ez volt, amit kitáncoltak, és akkor ugye a legények oda mentek, hát nyilván a legény virtust is meg kellett mutatni, és hát volt is tétje annak, hogyha fölmászott valaki, és azt a bizonyos italt lehozta, mert akkor utána ő egy évig a kocsmában ingyen ihatott, tehát hogy ő ezzel ugye bizonyította a legénységét, a rátermettségét, nyilván ezzel a házassági piacon is előnybe került, és hát közben táncolt, voltak, sem mulatoztak, tehát hogy ez is egy olyan alkalom, egy olyan lehetőség volt, amikor a fiatalok ismerkedhettek. Ugye párválasztás, udvarlásról beszélünk, meg kellett mutatni saját magukat, hogy ők alkalmasak a házasságra, és egy ilyen alkalom erre is jó volt, meg arra is, hogy ismerkedjenek.
És hát a legügyesebb legény akár lehetett Pünkösdi király is, így ugye, van. Mert itt már összefügg azzal az ünneppel a hóvége mindenképpen. Ne menjünk el amellett, hogy a Szentendre és Kanzenben is zöld fesztivál lesz ma, és azt hiszem, hogy ez a szó, ez nem csak a tavaszra utal, ez a zöld szó, hanem magára a fenntarthatóságra is, amit önök is nagyon fontosnak gondolnak.
Így van, a mai programok a múlt héten megnyílt új kiállításunkhoz kapcsolódnak, amelynek együtt a fenntarthatóságért a címe. Ugye ebben a kiállításban a 17 fenntarthatósági fejlődési célt dolgozzuk fel, és mutatjuk meg azt a látogatóknak, hogy egyrészt mit adhat a múzeum hozzá ehhez a tudáshoz, amit ma is tudunk használni, illetve a paraszti kultúrában milyen olyan gyakorlatok vannak, amit a mai napig is tudunk ebben a témában használni.
Mondjuk példákat, jó?
Hú, hát ez nehéz, mert ugye 17 cél van és 17 téma, de például, hogyha arra gondolunk, hogy az ártéri gazdálkodás milyen fontos volt, vagy például tippeket adunk arra, hogy hogyan lehet otthon burgonyát termeszteni, aminek a táplálkozásban nagyon fontos szerepe volt, vagy hogy mennyire fontos az, hogy takarékoskodjunk, a maradékmentés, hogy megjavítsuk a dolgainkat, tehát hogy egy kicsit ezt a fogyasztói szemléletet próbáljuk meg átformálni. És tulajdonképpen ez a mai fesztiválunk is ehhez a 17 fenntarthatósági fejlődési célhoz kapcsolódik, mindegyik célhoz van valamilyen program, beszélgetések lesznek a mai nap folyamán, különböző civil szervezetek jöttek ki, akik bemutatják a saját programjukat, természetesen a gyerekeket is és a családokat is várjuk, nagyon sok kézműves foglalkozás lesz, ami valamilyen módon a fenntarthatósághoz kapcsolódik, például lehet ilyen méhviasz szalvétát csinálni, játékok lesznek, vagy ugye már vannak folyamatosan, tutót lehet kitölteni, tehát hogy
mindenek köré csoportosult. Talán lehetne úgy is megfogalmazni, hogy alkoss és ne pazarolj. Ugye?
Így van.
Mert hogy itt arról is szól egy kicsit, hogy azért hogyan tudunk akár újra felhasználni dolgokat, ami körülöttünk a háztartásban van. Vagy például az ökokertészkedés, ami így most nagyon előtérbe kerül.
Igen, például a kolléganőnk, aki nekünk a Skanzenban a kerteket tervezte, és ő nagyon is benne van ebbe a biokertészkedésbe, ő tőle tanácsokat lehet majd kérni, de meg lehet tanulni azt is, hogy milyen módon lehet például ruhákat javítani, ezt a textilműhelybe lehet megnézni, tehát hogy tényleg azt próbáljuk meg a látogatóknak megmutatni, hogy nagyon-nagyon sok tudás van ugye a paraszti kultúrában, aminek ugye az egyik fő őrzője a Skanzen, meg ugye a múzeumok, és hogy ezt érdemes megnézni, érdemes megtanulni, mert ugye, ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor ugye arról is beszélünk, hogy szemléletet kell váltanunk.
Igen.
És ebből meríthetünk, és nagyon sokat tanulhatunk.
Ugye a napokban elhunyt Sebő Ferenc is azt mondta, hogy a hagyományokat nem őrizni kell, hanem éltetni kell, és azt hiszem, hogy ez a Szentendre és Kanzennek is egy jó mottója. De hogy ez a hónap, hogyha visszatérünk most az egész májushoz, akkor nagyon gazdag szerelmi és párválasztó szokásokban is. Meg hát egyáltalán, mikor azt mondjuk például, hogy a májusi eső aranyat ér, ugye? Vagy itt vannak a fagyos szentek. Mennyi minden kapcsolódik
így
ehhez
van,
a hónaphoz.
Így van. Egyébként, hogyha még maradunk ugye a szerelem meg a párválasztás témakörénél, akkor ez például pünköstkor is jól megjelenik. Például sárközben volt egy nagyon érdekes szokás, ez a ladikázás vagy kalinkázás szokása, amikor a fiúk szerelmi ajándékként egy feldíszített evezőt adtak a lányoknak, majd egy feldíszített csónakban ülve eveztek a vizen és ladikoztak. Illetve egy másik szintén érdekes szokás, a mátkatál vivés, ami ugye fehér vasárnap is megjelenik, amikor is a lányok barátságok erősítődnek meg ezáltal, de itt pünköstkor a fiúk szerelmi ajándékként küldenek hasonló borral, süteménnyel, akár tojással megrakott tálat a választottjuknak, és hogyha kedvező fogadtatásra talál, akkor a lány is valamilyen hasonló tálat küld vissza.
Hát reméljük, hogy kedvező fogadtatásra talált ez a beszélgetés is. Viktória, engedjük vissza a Skanzenbe, hiszen most már nagyon sokan gyülekeznek, és hát ott van most már önnek is dolga, úgyhogy köszönöm szépen Pákai Viktóriának, a Szentendre és Skanzen múzeológusát hallották.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Május 1-je van, sokan vannak úton, kihasználva a háromnapos hétvégét vendégünk Kis Róbert Richárd, turisztikai szakújságíró. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek!
Meg hát reméljük, hogy úton is sokan hallgatnak bennünket, akik éppen most indulnak neki, ugye, valamiféle kirándulásnak, szabadságot vesz neki, elutaznak az emberek, ez egyre inkább jellemző?
Ha megnézzük a statisztikákat, megnézzük az adatokat, hiszen ma már a marketing is adatalapú, és a turizmus is jó részt adatokon nyugvó megoldásokat keres és kínál. Nos, látjuk, hogy jóval többen mennek pihenni, egy kicsit kikapcsolódni, jóval többen foglalnak szállást, mint egy normál hétvégén. Hogyha az előző év hasonló időszakához viszonyítjuk, akkor is látjuk, hogy jelentős a növekedés. Elmegyünk a wellness szállodákba, hogyha Budapestről indulunk, de elmegyünk a majálisokba is, költünk, élvezzük az életet, és nagyon sok olyan terület van, ami ilyenkor népszerű a turisták körében. Bár május 1-e tipikusan az a hely, hogy szinte mindenki rendez fesztivált, eseményt, van egy kis retro hangulat is a legtöbb helyen, úgyhogy kétségtelen, hogy ilyenkor aztán a vendéglátó helyeknek, illetőleg a szállásoknak ez nagyon szép bevételt hoz. És hát nyilván az adóbevételek kapcsán meg mindannyiunknak jó, meg hát azoknak is jó, akik költenek ugyan, de élvezik és örülnek annak, hogy jót ettek, ittak, mulattak.
Ha már utazunk, akkor nézzük mondjuk azt, hogy úgy utazunk, hogy vendégészakákat ott töltünk valahol. Magyarországra fókuszálunk, akkor évek óta kigyűjtöttem Eger, Gyula, Pécs, Hévíz, Miskolc, Tapolca, Zalakaros, ezek a legkeresettebb úti célok, meg persze hát a főváros, ahol vagyunk, vagy ez változott?
Vannak feltörekvő úti célok, és hát az sem mindegy, hogy úgy nézzük az úti célokat, hogy általánosságban egy abszolút számot mondunk, vagy pedig a saját fejlődését nézzük, vagy azt nézzük, hogy hány turista érkezik ahhoz képest, hogy hányan laknak ott. Ugye nem mindegy az, hogy mit mivel hasonlítunk össze, hogyha tudományról beszélünk, ugye akkor mindenképpen a turizmusban is meg kell nézni, hogy mit hasonlítunk össze mivel. Ha például azt nézzük, hogy abszolút értelemben hova megy a legtöbb turista, akkor Budapest az, ami vezet, mint belföld, mint külföld. Esetében ebben az időszakban rengetegen megmozdulnak, feljönnek, majálisoznak, és szálláshelyfoglalások is bőven vannak, de összességében, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a területen, ahol laknak, ahhoz képest hány turista érkezik, akkor például Noszvaj nagyon szép számokat produkál, hiszen egy kis településről van szó, és ahhoz képest rengeteg szállást kínálnak, úgyhogy gyakorlatilag bőven vannak ott vendégek. De vannak olyan területek is, amelyek divatba jönnek, divatba jöttek. Például ezen a héten volt a Nemzetközi Tudományos Filmturisztikai Konferencia, amit a Tokaj-hegyalja Egyetem és a Kodolányi János Egyetem rendezett, és Sárospatak is felbojdult, és még most másodikán is lesz itt fesztivál Sárospatakon, és lehet majd élvezni azt a hangulatot, amit ide varázsolnak, de a környéken például Sátoraljóhelyen is számos új turisztikai attrakció vonzza a vendégeket, mi is megyünk majd a három gyerekkel, Fülöppel, Millával, Jázminnal, és megnézzük ezeket, mert én már többször láttam, de nekik még minden újdonság lesz. Úgyhogy vannak ilyen feltörekvő területek is bőven Magyarországon, amelyek egyre népszerűbbek, Észak-Kelet-Magyarország jó pár úti célja ide tartozik, és Eger környéke is az utóbbi időben mindig élen jár a vendégszám növekedésben, de egyébként Hévíz környéke, a Balaton környéke is fejlődik, Balatonfüred is most már olyan trendi hely lett, hogy nem csak nyáron látogatunk el ide, hanem tulajdonképpen szinte minden évszakban, tehát az, hogy egész évszakos úti cél legyen a Balaton, az már kezd megvalósulni legalábbis, hogyha még nem is olyan ütemben, mint ami tényleg mesébe illő lenne, de azért van bőven esemény, van bőven rendezvény, meg hát vannak olyan települések, amelyek tipikusan május 1-e környékén olyan rendezvényt kínálnak, ami egyedi rácsalmásra, mondjuk Alma Fesztivál például, és akkor kipróbálhatjuk azt, hogy ki tud gyorsabban almát pucolni, vagy ki az, aki a legfinomabb almás sütit készíti, tehát ilyenek is vannak bőven Magyarországon.
Meg hát össze lehet kapcsolni, ugye a Noszvajt is említette, Egerbe is elutazhatunk, ezt a kettőt egy úti célként, és ugye egy hétvége alatt azért ott meg lehet látogatni, közel van egymáshoz. És azért érdekes, hogy tényleg pihenni mennek az emberek, vagy mondjuk egyfajta aktív pihenéssel látnivalókat is keresnek, valószínű, hogy így is választanak. Viszont a szép kártya az nagyon segít abban, hogy ugye egyre többen elindulnak, itt a belföldi turizmusnak mondhatni, hogy a hajtó ereje is, az összesítéseket olvasva, még a legalacsonyabb forgalmú hónapnak számító februárban is, és mondjuk 500 000-an 1 millió vendégészakát töltöttek hazai szálláshelyeken. Ez jónak mondható nagyon.
Ha a szép kártya költéseket nézzük, akkor látjuk, hogy már 2025-ben is mintegy 14%-kal megnöveltük azt a forgalmat, amit előzőleg sikerült produkálni. Egyébként a tavalyi forgalom az összesen 492 milliárd forint volt, ami tényleg rekordot jelent a szépkártya történetében, és a tavalyi januárihoz képest például a mostani januári már több volt nagyon sokkal, tehát 18%-kal, és a február-március is szépen alakult. Összességében durván 100 milliárd forintot költöttünk például szépkártyán az első negyed évben, szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken, aktív turizmusra, és ez előrevetíti azt, hiszen még csak most jön a nyár, hogy 2026-ban is a szépkártya az a belföldi turizmus motorja marad, mert hogy szeretik kedvező adózási formája miatt a munkáltatók ezt juttatásként adni a munkavállalóknak. A munkavállalók örülnek neki, mert azért sok mindenre felhasználható. Van, amikor ugye olyan időszak, amikor élelmiszerre is, de úgy egyébként általában szállásra használjuk meg vendéglátóhelyeken. Ha megnézzük például, hogy mire használják a szépkártyát, azt mutatják az adatok. A statisztikák, hogy 55-60%-ban használjuk vendéglátóhelyeken, és 30%-ban, 35%-ban szálláshelyen, és aztán a maradék az aktív turizmus. De hogyha élelmiszerre is lehet éppen használni, akkor az sem harap ki akkorát ebből, hogy jelentősen csökkentett, sőt nem is csökkentette például a szálláshely foglalások költéseit. Tehát ez azt bizonyította, hogy végül is nem csökkent így a szálláshelyek forgalma, amit a szépkártya generált. Összességében ezt jó ötletnek tekinthetjük, és azt is látjuk, hogy egyre több az elfogadó hely is. Főleg a koronavírus járvány idején növekedett meg a szépkártya elfogadó helyek száma, majd az után is robbanásszerű volt a fejlődés, és ma már rengeteg helyen, vendéglátóhelyen, éttermekbe, a legkülönbözőbb cukrászdákba, szálláshely portálokon, mindenhol elfogadják szinte a szépkártyát, a különböző szolgáltatók által kibocsátott kártyát, tehát az elfogadó helyek száma is jelentősen növekedett, és a szépkártyát igénybevevők száma is növekedett, és az ott elköltött pénz összege is növekedett, és hát pont az a lényeg, hogy költsék el, hát hogy a szépkártya azért nem csak azért működik, mert kedvező az adózási forma, hanem azért, mert nem tartalékoljuk, hanem elköltjük, tehát rákényszerít arra, hogy elmenjünk valahova, de az nekünk is jó, ha regenerálódunk, ha élvezzük azt, hogy jó a hangulat ott az étterembe, vagy az attrakciót, éppen a libegőt, vagy bármi mást kipróbáljuk, akkor egy kicsit mi is feltöltődünk.
És eléggé széles körűen lehet felhasználni. Ebből az évből 4 hónap telt el. Azt lehet látni, hogy magyarok, vagy inkább külföldiek jöttek hozzánk, a vendég éjszakák mit mutatnak?
Természetesen, hiszen ma már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai azok megmutatják pontosan, hogy honnan érkeznek a turisták, milyen országokból, mely területről, de egyébként arra is van lehetőség, hogy mobil cella információkat vásároljanak a turizmussal foglalkozó szervezetek, marketing szervezetek. Összességében azt látjuk, hogy a külföldi turisták Budapestre mennek elsődlegesen, és a különböző wellness hotelekbe, a gyógyfürdők vonzák őket, tehát Sárvár, Hévíz nagyon népszerű a külföldi turisták körében, a határmenti települések, a határ másik oldalán lakók körében, Sopronba, ugye szülővárosomba, hát persze mennek az osztrákok, és Győr környékén gyakori a szlovák vendég, a gyógyfürdőben is rengetegen vannak adott esetben, hogyha tudják őket fogadni, de hát látjuk azt, hogy Debrecenbe, Hajdúszoboszlóra nagyon sokan mennek a romániai területekről, az, hogy a schengeni csatlakozás megtörtént, az növelte a Romániából érkező turistáknak a számát. Gyula, Makó szintén népszerű a körükben, de Pécset is említhetném, ahová még ugye horvátországi területekről is sokan mennek. Tehát a külföldi vendégek száma az növekszik, és látjuk, hogy Budapest népszerűsége nem csökkent. Egyébként, ha 2025-öt megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy Alicante és Budapest volt az, ami a legjobban tudott növekedni a korábbi számokhoz képest. És nem csökkent egyébként a belföldi turizmus lendülete sem, tehát azt látjuk, hogy ugyanúgy elmegyünk a wellness szállodákba, ugyanúgy elmegyünk a kisebb, nyugodtabb helyekre. Az Őrség például a koronavírus idején nagyon felkapott lett, és az őrségi panziók most is azért sok vendéget tudnak fogadni, de látjuk azt is, hogy Szeged környékére is azért sokan mennek, ahol kulturális érdekes dolgokat kaphatnak, élményeket kaphatnak, hát azt keressük, úgyhogy vannak még kis települések, kis gyógyfürdők, Igal, Mester, ilyen kis gyöngyszemek, és akkor azok is termelnek azért nagyon sok pénzt a turizmusból. Tehát látjuk azt, hogy ez valóban most már a január, február, március, április alapján elmondható, hogy az idei év is jónak ígérkezik. Hát nyilván majd a főszezon eldönti, július, augusztus eldönti, hogy mi lesz ennek a vége, de azt gondolom, hogy egyelőre ezek rendben vannak, és hogyha jó idő lesz sokszor, ha szívesen látogatunk el hazai tájakra, ha a külföldi vendégek vendégek ugyanúgy ide érkeznek majd akár hosszabb időre is, nem csak 2-3 napra, hanem 1 hétre, 2 hétre, akkor szerintem szép évet zárhatunk.
Az utazási irodák kínálatában vannak mondjuk eldugottabb, kevésbé keresett célpontok, nyitnak erre felé?
Természetesen vannak olyan célpontok, ahol nincs olyan sok turista, de hogyha nagyon sokan oda mennek, akkor már ott is sok turista lesz. Tehát manapság az internet korában nehéz azt mondani, hogy na akkor ajánljunk egy eldugott területet, mert ha ajánlottam, akkor már nem lesz utána eldugott terület. De például Albánia, illetve Montenegró a magyar turisták körében is népszerű, és még nincs az a zsúfoltság, mint mondjuk néhány olasz üdülő területen. Albániának vannak olyan részei, amelyek szépek, jó a tengerpart, és egy kicsit azért még vadregényes. Mind a kettő olyan terület, ahová a magyar turisták az utóbbi időben egyre nagyobb számban mennek. Természetesen ez a szám nem éri el még a Horvátországba, Olaszországba indulóknak a számát, de már vannak viszonylag jó infrastruktúrával rendelkező kellemes kis helyek. Albániába például mostanában is visznek utazási irodák is utasokat, meg saját szervezésbe is mennek utazni vágyók, úgyhogy például ez most divatos. Bulgária a reneszánszát éli, tehát Nesebár környéke, meg Burgasz környéke.
Most várna már... Nesebár, Burgasz.
Igen. Hát Burgasz, Nesebár, ugye azok vannak egymás mellett, és általában burgaszi gép leszáll, és akkor ott Nesebárt nézzük meg ott a környékén van a szállodasor. Várna egy kicsit messzebb van, bár autóval elérhető, meg oda is mennek gépek. Ott ugye az Aranyhomok parton azért valóban kellemesen eltölthetjük az időszakot, és most már nem pottyantós a WC, mint gyerekkoromban. De az kétségtelen, hogy Bulgária is reneszánszát éli, és hát még azért ott sincs olyan erős turizmus, bár most már egyre többen vannak egyébként, mint mondjuk Velencében, vagy egyes olasz területeken, vagy mondjuk Cinque Terrén, ami mostanában tapasztalható volt.
Jó, és hogy Bulgáriát említette, gyerekkorom első olyan útja, hogy szülőkkel 1002-es ladával elindultunk, tetőcsomagtartón a sátor, és az akkori Jugoszlávián keresztül mentünk, és Romániáig jöttünk, az, amicsoda emlékek felidéződnek az emberben. Önök 3 kisgyerekkel merre indulnak a nyáron?
Balatonnál fogunk lenni 2 hetet, sőt 16 napot, ez nekünk nagy szerelem, egyébként Balatonfüredre fogunk most ezúttal menni, sétálgatunk a Tagore sétányon, mindig elmegyünk a környéken kirándulni, hol Veszprémbe, leutóbb Nagyvázsonyba voltunk, de elmegyünk Csopakra is, mert ott van egy nagyon jó kis park, amit imádnak a gyerekek, ilyen kis játszóhely, játszóterület. Egy kis történelem lesz benne, egy kis kultúra, egy kis séta, egy kis természet. Ha jó idő van, akkor fürdünk a Balatonban, ha nem, akkor nagyokat kirándulunk. Úgyhogy nekem nagy szerelmem a Balaton környéke, most ott leszünk majd 16 napot, és valószínűleg az augusztusi időszakban pedig Olaszországba megyünk majd egy 5-6 napra, úgyhogy általában autóval, hiszen azért 3 pici gyerekkel, egy 7 évessel, egy 5 évessel és egy 3 évessel még nehezebb repülőzni, de imádnak utazni egyébként, úgyhogy szerintem olyanok lesznek, mint az apjuk.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk. A jó idő sok embert kicsalogat már most is, úgyhogy készüljenek, tervezzenek a nyárra is. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakembert hallották. Akkor most jöjjön egy kis kedvcsináló. Érdemes ellátogatni vidékre is. Izgalmas programokat ajánl Gyarmati Péter, Zsoldos Barnabás és Gárdonyi Eszter.
Van ilyen igazi klasszikus játék, ami eszébe jut erről a vidám parkról?
A kastély, meg a kis forgó.
Az elvarázsolt kastély?
Igen.
Tükrösszoba?
Igen, meg a szék, ami dübög.
Hát a lovas forgó, de szerintem az a legrégebbi egyébként.
És még talán egy-kettő van?
Van az az ufós, amit ugye mi is tudunk irányítani felle.
Miközben forog?
Aha, meg a hattyú forgó. Kiskoromból az a kacsa forgó például, ami megmaradt.
Nekem jó emlék a Dodge-em.
Igen, azt szerintem mindenkinek, főleg gyerekeknek, mikor megengedték, hogy egyedül vezessük.
Ezek a debreceni vidámpark kedvelt generációkat kiszolgáló játékai, de ma már ennél többet várnak el a látogatók, és többet is kapnak, mondta a Kossuth Rádiónak Váradi Zoltán, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezetője. Május 1-én, 2-án és 3-án minden korosztály számára lesznek programok, a szervezők igazi fesztivál hangulatot ígérnek.
Május 1-én természetesen a vidámparkban igazi programkavalkád lesz, majális kis koncerttel, Rasovszky Gyulit szerintem nem kell bemutatni, őt ilyen
téren
nagyon, és nagyon pártolja az ilyen típusú rendezvényeket, de a történelmi hagyományőrzők jönnek hozzánk, lesz a Búgergő, olyan solymász bemutatót tart, amit sokszor látjuk, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is nagyon-nagyon kedvelnek. Nem maradhat ki egy ilyen forgata gólyalábasok nélkül, méghozzá csillagvándorosok lesznek nálunk itt, és kreatív kuckó lesz, ahol libás foglalkozás lesz, hogy ne felejtsük el, hogy ugye Ludas Matyi Vidám Park vagyunk, és így a liba és Matyi sem maradhat ki. És egy kicsit a népművészet és és kézműves foglalkozásoknak az összekapcsolódásába is belemegyünk. Lesz kovácsunk, veszőfonunk, mézeskalácsosunk és fazekasunk, akik bemutatják a tevékenységüket, és be is lehet állni egyébként majd itt hozzájuk kipróbálni ezeket a különböző tevékenységeket és alkotásokat.
Szombaton május 2-án a megszokott vidámparki hangulatot kiegészíti a sport és az egészséges életmód. Lesz futóverseny, ott lesz egy szűrőbusz, és lesznek egészségmegőrzési programok. Aki pedig elindul a vidámpark futóversenyén, támogatja a debreceni állatkertet.
Jótékonysági futóverseny, méghozzá az állatainknak az egészségéért lehet futni, azaz a befolyt összegből az állatkerti állatok számára sportszereket fogunk vásárolni. Hogy ezek milyen sportszerek, itt nem arra kell gondolni, hogy mondjuk a lajhárnak futópadot, olyanokra, hogy biztos mindenki vagy sokan ismeri azt, hogy a kecskéknek, vagy mondjuk a nagymacskáknak ilyen óriás labdákat tesznek be, a majmoknak és a makiknak például hintákat. Ezek mind-mind nagyon jó környezetgazdagítási eszközök, amelyek az állati jólétet fogják majd szolgálni. És aztán jön harmadika, azaz a vasárnap. Visszatérünk ugyanerre a majálisi hangulatra, amit elsőn, azaz a pénteken már elkezdtünk, és rengeteg kézműves foglalkozással várjuk egyébként az embereket, és emellett lesz egy Matyi nyomában egy aktivizáló sátor is.
A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek.
Nyírmátorban zenés ébresztővel köszöntötték a kisváros lakóit, hogy azt követően a Papok rétje elnevezésű téren zenés, szórakoztató műsorok tegyék feledhetetlenné a nyírbátori majálist, amit gazdagít az is, hogy családok, baráti társaságok sütnek, főznek, söröznek. Máté Szarkán, a városi termál fürdő előtt zajlanak az események, de a reggel igen sportosan indult, hiszen a Fussa fény városában kocogással kezdődött minden, hogy az azt követően a városi gyógyvizes termálfürdőben pihenjenek egy keveset. Szinte az egész délelőtt a sport és a mozgás jegyében zajlik, lesz karata bemutató és szemet gyönyörködtető néptánc, modern tánc, hastánc, népdaléneklés, és a hagyományos Laci pecsenye szünteti meg az éhségérzetet. Úgy tűnik Kisvárdán a felújított vár és a régi várkert visszanyeri központi rendezvényhelyét. A mazsorett és néptánc felvonulás itt ér véget, és a várkertben közös díszíték állítják fel a májusfát, amelyre bárki köthet szallagot, lufit. Délután a látványosságot stílszerűen a várban Kisvárda vitézei biztosítják korhú öltözetekben látványos bajvivásaikkal. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye legtöbb látogatót vonzó eseménye Nyíregyházán lesz, hiszen a múzeum faluban május fállítással és a néptáncosok bemutatójával kezdődik a program. A fiatal korosztály a szülőkkel együtt a Bújtosi Városligetben kapcsolódhat ki, ahol fellép Pancsi Bohóc, lesznek erős emberek és természetesen vattacukor minden mennyiségben. Mindezeket kiegészíti az állatpark látványossága, hiszen a néhány hete napja világra jött makikat is lehet látni a több mint 5000 állattal együtt.
Május 1-én Győrben és a város környékén is számos program várja az érdeklődőket. Pénteken már reggel 6 órakor elstartol a május 1-e kupa horgászverseny, később pedig a Kiskútligeti színpadon táncvarázs és zenés felvonulás veszi kezdetét, lesz pónióvoda, lufi hajtogatás és vidám gyermekműsor is a színpadon. Ugyancsak Kiskútligeten a Győrik Szantusz János állatkert is különleges programokkal várja a kicsiket és nagyokat, mondja Kovács Noémi, az állatkert program szervezője.
A májusi hosszú hétvégén készülünk extra programokkal is. A napi programok mellett lesznek extra látványetetések olyan állatokkal, akikkel nincsenek annyira kapcsolatban így a hétköznapok során a látogatók, mint például tigris látványetetés, vagy a gibbonok, az apellák. Ezeken a gondozók elmondják azt is, hogy mik az állatok napi szokásai, hogyan telnek a mindennapjaik, mi az, amit szeretnek enni. Egy-két ilyen kis geget is elárulnak az állatokról, amiket csak akkor tudnak mondjuk tapasztalni, amikor itt kettesben vannak a gondozóval. Mivel még készülünk, az egy ilyen állatos párosító a gyerekeknek, tulajdonképpen ennek is edukációs célja van, mert hogy minél jobban megfigyelik az állatokat, annál jobban később képbe lesznek aztán azzal, hogy mit lehet velük, hogyan lehet állatot tartani, vagy hogyan lehet az állatokkal bánni, és hogyha megfigyelik így a séta során az állatokat, akkor ezen a párosító játékon nem csak a memóriájukat fejleszthetik, hanem azt is, hogy melyik állathoz melyik testrészt passzol, azt kell összeilleszteniük. Aztán vasárnap lesz még egy különleges programunk, ugye az elefánt tréning után is tervezünk egy elefánt látványetetést, illetve az egyik elefántunknak, Pembének lesz a születésnapja. Úgyhogy őt szeretnénk meglepni ezen a napon, és erre is várjuk szeretettel a látogatókat.
Május 1-én halászlét is kóstolhatnak az érdeklődők, hiszen 14. alkalommal szervezik meg a Gyirmóti Halászlé Főző Fesztivált az Aranyhal Szabadidőközpont horgásztónál, mondja Bán Renáta Erika, a szervező győri Szabó József Művelődési Ház igazgatója.
Akik kilátogatnak a rendezvényre, megkóstolhatják a halászlét. Lesz lángos, virsli, sült hal, perec, fagyi, óriás pécsi szelet és kürtös kalács is. Fellépőink is lesznek. A főző csapatoknak a hangulatot a tárogatózás fogja adni magyar nótával, és kis cserókok néptánc együttes fellép a színpadon. 13 órától lesz a somlói borlovagavatás, és 14 órától a téti fúvós zenekar lép fel. 15 órától a Quintoperett előadása lesz. A gyerekprogramok 10 órától indulnak, ingyen lehet dodzsemezni, körhintázni, ugrálóvárazni, lovagolni, pónilovagolni is, és lovas kocsikázni is, majd arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás is lesz a gyerekeknek.
A külső helyszínek mellett a győri belváros is ünnepel, hiszen elindul a Mandala nyitóparti, illetve a Rómerkvelle majális is koncertekkel várja az érdeklődőket.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Vidék, csend, házi készítésű finomságok, többek között ezt kínálja a falusi turizmus Magyarországon. Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Jó idő van, egyre többen mozdulnak ki, háromnapos hétvége. Szerintem amúgy is népszerűek a falusi szálláshelyek, de ilyenkor úgy látja, ilyenkor indul be igazán a szezon?
A vidéki térségekben télen, ősszel, nyáron, bármikor van látnivaló, de most erre a hétvégére már nagyon sok vendéget várunk, illetve talán meg is érkeztek a vendégek. Itt persze vannak szezonális dolgok, tehát hosszú hétvégék, mint amiről, amiben most is benne vagyok, az iskolai szünetek, ezek a fő időszakok, illetve a jó idő azért az csalogatja ki az embereket, hiszen a falusi turizmus, a vidéki turizmus, a természettel nagyon-nagyon szoros összefüggésben működik, hiszen nagyon sokszor a tanyák, ahová a vendégek érkeznek, vízpartról beszélgettünk itt éppen a riport előtt, rengeteg olyan túrahely van ma Magyarországon, amely a falusi szálláshelyek kiinduló pontként tudják biztosítani lehetőséget, legyen az gyalogos túra, biciklis túra, lovas túra, vízi túra, számtalan ilyen lehetőség van, és azt látjuk, hogy egyre inkább keresik a vendégek ezeket a lehetőségeket.
Keresik, mert hogy sokkal többről szól, mint az, hogy foglalunk valahova szállást, és ha még kirándulunk is, akkor oda térünk vissza, hiszen eleve a helyiektől, a vendéglátótól mennyi mindent lehet tanulni, vagy akár részt venni, ugye a különböző ízletes falatok elkészítésében, hogy mondjuk hogyan is készül egy sajt.
Falusi turizmus, a vidéki turizmusnak egy kiemelt komponense maga a szállásadó, a helyi közösség, hiszen ők várják a vendégeket igazándiból. Nem egy szállodai portás, nem egy recepciós várja a vendéget, hanem a házigazda maga, és minden olyan partnerével, legyen az egy sajtkészítő, hiszen a sajtot nem sokszor nem a házigazda készíti, hanem az ő partnere készíti, vagy a szörpökről is beszélhetnénk, hogy ennek mindnek megvan a maga története, és máshogy készítik az ételeket, legyen az sajt, kolbász, szörp, méz, bármi, és a történetekben mindig ott van az ember, az az ember, aki házigazda.
És ez a házigazda nagyon sokat tud mesélni. Vonzóak is ezek a hagyományos vidéki ízek, vagy ha máshogy mondom, a kamrák kincsei, gondolok itt, ahogy mondta, szörpök, mézek, savanyúságok, ezek is ide tartoznak.
A szívét, lelkét adja bele a házigazda, amikor ezeket a termékeket elkészíti, megmutatja, hogyan készíti el a vendégnek, ne talán be is vonja esetleg egy disznótor folyamán, vagy egy kolbász készítésbe bevonja a vendégeket. Ezek nagyon fontos elemei ennek az ágazatnak.
Érzik is, hogy szeretnék megismerni a tájegységek életét, kultúráját?
Fölsoroltunk néhány dolgot, de valójában az ideérkező turisták mindenre kíváncsiak, ami a helynek az értékét adja. Legyen az természeti adottság, kulturális adottság. Kulturális adottság lehet egyébként egy rendezvény, de egyébként rengeteg látnivaló van, akkor is, amikor nincs rendezvény, hanem csak megnézzük azokat az emlékeket, amik elérhetőek, hiszen nincs olyan település az országnak, ahol ne volna valami látnivaló, de hogyha úgy is gondoljuk, hogy nincs, akkor a házigazda biztos egy jó történettel egy nagyon kellemes estét, vagy több estét tud biztosítani a vendégeknek.
Lefedett az ország ilyen szempontból, vidéki turizmus, azt mondta, inkább így mondjam, minden tájegységünk érintve van, ahol várják a vendégeket?
Mindenhol várják a vendégeket. Az Országos Szövetségünk, mi is tudunk segíteni az utazóknak. hallgatnak, hogy akkor tanácsokat adjunk, hogyha bizonyos dolgokat keresnek, bizonyos programokat, akkor hová, merre induljanak.
Van egy honlap, ahol kereshetik.
Van egy honlap, igen, falusiturizmus.hu, ahol elég sok információt kapnak, de akár betelefonálnak az irodába, akkor is tudunk segíteni a vendégeknek. Illetve az internet világában már nem nagyon vannak titkok. Azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni bármilyen évszakban, bármilyen érdeklődési körrel, bármilyen családdal, idősebbek, fiatalok, apró gyermekekkel, kis családok, nagy létszámú családok, mindenki meg tudja találni magának a legmegfelelőbb helyet, és tényleg arra biztatjuk az embereket, hogy fedezzék fel az országot. Tehát az országon kívül is rengeteg látnivaló van, akár a külhoni magyarság területét meglátogatjuk, de országon belül is millió egy olyan dolog van, amit egy ember élet szinte kevés az, hogy felfedezzenek.
Ahhoz, hogy ezt még inkább vonzóvá tegyék, különböző túrákat akár indítanak? Most gondolok egy ilyen ízlelő túra, ahova bevonják az embereket, hogy kedvet kapjanak később akár ilyen egyéni vendéglátóhelyre ellátogatni.
Nagyon fontosak ezek az eseményszerű, sokszor támogatott programok, amikor a vendégek mondjuk gazdáról gazdára járva megnézhetik az őrségben, a Tiszató környékén, vagy a Balaton környékén, megkóstolhatják az ízeket, megnézhetik, hogy hogyan készítik azokat a termékeket, de az összefogás fontossága az a mindennapokban is egyébként tettenéhető a falusi turizmusban, hiszen az a szolgáltatás, amit egy gazda nyújt, az nagyon sokszor az egész településre, vagy a településen sok emberre épül. Egy lovaskocsis program. Ugye beszéltünk ételekről. Nagyon sokszor azt egy jó gazda, aki csak kolbászt tud készíteni, de az ő kolbászát lehet elérni más szállásadóknál. A borosokról nem is beszélve, ugye kiváló borvidékeink vannak, nagyon jó minőségű, a piacon alig-alig elérhető, kiváló minőségű borokat lehet megkóstolni.
És még talán mondjuk a borvidékeket érezzük is, hogy merre vannak, és tudjuk, és erről tanulunk, de hogy egy-egy, mondjuk akár, hogy az őrségben mi az, ami arra a tájegységre jellemző, akár élelmiszer, ezeket is így fel tudjuk fedezni. Meg tudjuk élni, meg tudjuk kóstolni.
És meg is kell ezeket a túrákat ejteni. Én mindig azt szoktam mondani, mikor ezeket a helyi ételeket megkóstoljuk, mikor megismerkedünk, hogy milyen nehéz, sokszor talán gyötrelmes munkával is készülnek ezek a termékek, talán jobban fogjuk értékelni majd, amikor a boltba megyünk, hogy amikor magyar terméket veszünk, vagy egy kézműves terméket veszünk, akkor belelátjuk azt a munkát, azt a sok törődést, amit a saját szemünkkel láttunk, mondjuk egy őrség környékén, ahol tök magolajat, vagy bármilyen terméket vásárolunk, vagy nagyon finom, ha őrségről beszélünk, az erdőben szeret gombából készült ételeket kóstolunk, hogy bizony ez a gomba az nem ugyanannyi, mint hogy levesszük a bármilyen áruháznak a polcáról.
Hát meg a fenntarthatóságról mennyit lehet tanulni, ugye? Hogy akár a bioélelmiszerek, akár az, hogy újrahasznosítani dolgokat, egy ilyen gazdaságban, akár egy tanyán, erre láthatunk példákat.
Hát tulajdonképpen ugye mi a vidéki turizmusnál mindig mosolyogva hallgatjuk ezt a fenntarthatóság kifejezést, amikor nagyvárosokban erről beszélnek, hiszen a fenntarthatóság a vidéki életben, a vidéki gazdaságban mindig is megvolt. Tehát szemétdomba tanyán soha nem volt. Tehát mindent hasznosítottak. Tehát amikor újrahasznosításról beszélünk, a vidéki gazdaságban ez mindig is megvolt.
Igen,
tehát
de jó példát láthatnak akkor például, akik így a nagyvárosban ezt nem észlelik, nem érzékelik a mindennapokban.
Pontosan, legyen az komposztálás, hogy bármi, tehát rengeteg ilyen példa van, ami velünk együtt él vidéken.
Bárki lehet egyébként falusi vendéglátó, vagy van egyfajta védjegy minősítés, amit mi látunk is, amikor szállást foglalunk?
Tulajdonképpen jogilag bárki lehet falusi vendéglátó, de azért nem mindenkinek ajánljuk. Tehát azért kell hozzá egy szakértelem, egy elhivatottság.
Vendégszeretet.
És így van, köszönöm szépen. És kell egy olyan vendégszeretet, ami minden nap, a vendégfogadás minden percében jelen van. Nem csak amikor a vendég érkezik, nem csak amikor a vendég fizet, hanem amikor a vendég érdeklődik, amikor a vendég elutazott, netán, amikor a vendég visszaérkezik, mint törzs vendég, ugye akkor megfelelő módon kell a vendéget fogadni. Mondtam példákat, ugye nagyobb szállodáknál, ugye ezeket akár digitális módon kezelik, de emberi módon a falusi szállását üzemeltetni, azért ez egy nagy elhivatottság, és felkészültnek kell lenni, ezért mi magunk is indítunk képzéseket, ahol ez egy kiemelt elem, amiről most beszélünk, hogy ugyan bárki lehet, de azért nem mindenkinek ajánljuk, de hozzáértés, tudás nélkül nagyon merészség belefogni.
De én remélem, hogy kedvet csináltunk, és fedezzük fel együtt Magyarországot. Ez a cél, minél több tájegységre jussanak el a hallgatók. És Frankó Pált hallották, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnökét. Különleges kirándulás indul holnap a Veszprém vármegyei Inotán, a régi hőerőmű tornyában. A helyi védettséget élvező ipari műemlékben a hűtőtoronyra függesztett élménylift percenként 9 métert emelkedik a torony külső felszínén. 8 perccel az indulást követően pedig már madártávlatból nézheti meg a látogató az elhagyott ipari területet. A felemelő túra részleteit a túrajó.hu oldalon találják, Felszegi Csaba riportja.
Nehéz ipar, de könnyedén. Tehát Inota, ahol az egykor november 7 hőerőmű dübörgött, több száz embernek adott munkát, szénporosan jártak a munkások a környéken.
Rafai Csilla, a túra jó vezetője.
Ma pedig, ha oda megyünk, észre se vesszük, hogy itt egykor tényleg egy jelentőség teljes ipar működött. Amit látunk, azok a barnaövezet, rozsdaövezet, otthagyott, álló, óriási, így is észrevesszük, tehát nem tudunk mellette anélkül elmenni, hogy ne érintene meg minket ez a látvány óriási épületei, monstrumai.
Ha bejövünk Inotára, hát már ugye látjuk ezeket a rendkívül rusztikus és ikonikus épületeket.
Igen, így van, óriási épületek. Most, ha kívül elmegyünk a kerítés mellett, akkor nem látjuk a kazánházat, turbinacsarnokot, vezénylőt, művelődési házat, de biztos, hogy látjuk a három hűtőtornyát.
Miért felemelő a címe a túrának?
Kreatív név azt jelenti, hogy a hűtőtornyot nem csak kívülről, nem csak belülről besétálva, hanem madártávlatból is körül tudunk nézni az egykori iparterület környékén, hiszen építettünk egy emelőberendezést, és ezt neveztük el túrajó felemelőnek, hiszen felemelkedünk nagyjából 8 perc alatt a magasba, és ott akkor körbe tudunk nézni, és hát ez adrenalin függőknek mindenképpen azt gondolom, hogy erősen ajánlott, de szerelmeseknek, fotósoknak, fotózás szerelmeseinek, de tényleg egy családi programnak is egy különleges élményeleme lehet.
Nem veszélyes a túra, hiszen az ipari műemlék ugye egy elhagyatott rész tulajdonképpen.
Nyilván minden veszélyes, legbiztonságosabb, hogy egyáltalán nem megyünk ilyen helyre, de viccet félretéve mindent megteszünk a biztonság érdekében, tehát az emelőt egy nagyon komoly hazai, külföldi tapasztalatokkal rendelkező cég építette, pont most zajlik, mielőtt a séta lesz, azelőtt komoly átvizsgálás is történik minden évben rendszeresen, és a résztvevőknek is a kötelező védőfelszerelést fel kell venniük, tehát testheveder, karabiner és egy komolyabb munkavédelmi sisakot is viselünk.
Sokan jönnek, tehát van elég karabiner, elég öltözet?
Hát 5 fő tud felmenni egy időben, tehát nem kell 25-tel rendelkeznünk, 5 fő a gépkezelőn kívül, aki egy időbe föl tud menni, de hogyha nagyobb az igény, akkor egymás után természetesen tudunk programot indítani.
Kik jönnek? Gyerekek, fiatalok, idősek, adrenalin függők?
Teljesen vegyes a kép, volt már idősebb résztvevőnk is, tehát közel a 70-75 éves korhoz, de többségében talán inkább a középkorú réteget választanám ki, akik érdeklődnek, meg az unikális, egyedi dolgok iránt érdeklődnek. És a cégeknél is már, nem mondok példákat, de egy idő után már mindenki túl van bizonyos programelemeken, és akkor arra vágyik, hogy valami különlegeset, rendkívüli vigyünk a dologba, azt gondolom, hogy ezt ki kell próbálni.
Egyébként sok a gyerek? Tehát jönnek?
A gyermekek szülői jelenléttel, szülői felügyelet mellett részt tudnak venni a programokon. Hát volt már olyan, hogy pici babát hoztak, én végigaggódtam a programot, mert azért elsősorban mégsem a nagyon kis gyermekek alkotják a közönséget, tehát inkább azt gondolom, hogy egy nagyobb gyermekkel érdemes útra kelni, és ott is vagy a rövidebb Tiéd a gyár, vagy pedig a túrajó felemelő programot érdemes választani.
És akkor a végére egy információ, hol lehet tájékozódni a részletekről?
Honlapunkon, a túrajó.hu oldalon napra készen, naptárszerűen minden eseményünk leírásokkal, részletekkel, tudnivalókkal elérhető, és online regisztráció formájában lehet jelentkezni. Ja, és a fotós túrát még nem is említettem, tehát, hogy van Inotán fotós túránk is, ott csak a napszakról kifolyólag, vagy azzal kapcsolatosan mondom, hogy ott mindig figyelünk arra, hogy az aranyórába, tehát a legideálisabb időszakot válasszuk, és akkor például most mondom, a következő az délután 4-kor indul.
Ünnepi hangtárunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Az MKP kongresszusi versenyén Szabolcs megye győzött. Többek között munkás szanatóriumot létesített Baktalóránt házán. Az egykori grófi kastélyban ezentúl a tüdőbeteg dolgozók egészségét állítják helyre.
A baktai erdőfái között megbújó Degenfeld kastély volt tüdőszanatórium, állt elhagyatottan, majd 10 évvel ezelőtt múzeumként született újjá. A kastéllyal szemben Baktalóránt háza legidősebb épületének, a római katolikus templomnak a falaiba nem csak a téglát, de évszázadok imádságait is beépítették. Lázár István plébános szerint ezek az ódonfalak ma is sugároznak valamit abból a kegyelemből, amely generációkat tartott meg.
Átimádkozott falak vannak itt, és ki tudja, mennyi minden történt itt, és milyen jó és kegyelem áradás.
Bár az első pillantásra szembetűnő barokk torony egy későbbi kor üzenete, ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Ez a templom a szabolcsi homok egyik legkülönlegesebb középkori építménye. Különlegessége már a falak textúrájában is rejlik. A sötét vörös és zöldeskék zománcos téglák olyan ritmusban követik egymást, minthogyha egy szőttes mintáját látnánk.
Három részletben épült ez a templom. Az első, tehát a 1280-as évek körül, ez a szentély rész és a síkmenyezetes hajó, és sok minden mutat arra, hogy baktaiak építették, tehát én nevezett a bakta nemzetség, amely ennek a földesura volt, kegyura volt.
A történelem kereke azonban tovább fordult, és a reformáció idején egészen 1731-ig a templom a református anyaegyház hitéletét szolgálta. Furcsa fintora a sorsnak, hogy éppen a protestáns puritanizmus mentette meg az utókornak a középkor egyik legnagyobb kincsét, a freskókat.
Észrevették, hogy valamilyen pakolás lehullhatott, hogy itt valamilyen freskó van. De nem volt pénz, és 2010-ben kezdődött az igazi munka, és 2012-ben fejeződött be.
A munkálatok során szinte hihetetlen leletek kerültek elő. A falbontások után középkori üvegablakok maradványaira bukkantak, a freskók pedig egy egészen egyedi ábrázolásmódot tártak fel.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Orosz dróncsapás érte az ukrajnai Odessa megye kikötői infrastruktúráját. Két ember megsérült, Odessa városában két felhőkarcoló és több lakóház is megrongálódott. A hatóságok közölték, hogy a megye központi és a Duna mentén található kikötőit is találat érte. Közben ismét ukrán drónok csapódtak be az oroszországi Tuapse fekete-tengeri kikötőbe. Több helyen tűz keletkezett. A térségben napok óta rendkívüli állapot van érvényben, miután egy korábbi ukrán támadás tüzet okozott a helyi olajfinomítóban. A létesítmény működése leállt, és olaj került a part menti vizekbe. Fontolóra veszi az amerikai haderő csökkentését az amerikai elnök Németország mellett Olaszországban és Spanyolországban is. Donald Trump szerint ezek az európai szövetségesek nem támogatták kellően az iráni műveleteket, és nem vettek részt a hormuzi szoros megnyitását célzó fellépésben. Az olasz védelmi miniszter indokolatlannak nevezte az amerikai csapatok esetleges kivonását Olaszországból. Guido Crosetto szerint nem világos, miért merült fel a lépés, és hangsúlyozta, hogy Olaszország kész volt részt venni a hajózás védelmét szolgáló missziókban. Itthon összeállt a leendő Tisza kormány végleges névsora. Magyar Péter bejelentette Pósvai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét a belügyminisztérium, mellétejé Barna Mártont, a pártjogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására kérte fel. A leendő miniszterelnök azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek érintetlen emberek, eltüntetett akták és felülről leállított nyomozások. Együttműködésre törekszik a megalakuló igazságügyi kormányzattal a Magyar Bírói Egyesület. A szervezet azután adott ki közleményt, hogy Magyar Péter bejelentette, mellétejé Barna Mártont kérné fel igazságügyi miniszternek. Azt írták, korábban a bíróságokat érintő döntések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek, miközben függetlenségük is sérült. Hozzátették, készek támogatni minden jogállami keretek között zajló kezdeményezést, és várják az érdemi bevonást az igazságszolgáltatást érintő ügyekbe. Bérjegyzékeket és belső üzeneteket szerzett meg és tett közzé a Fideszhez közel álló lapkiadótól, a MediaWorks-től, a WordLeaks nevű zsarolásra specializálódott kiberbűnözői csoport, írja a Telex. A Dark Web-en kiszivárogtatott több millió adat között szerződések és kimutatások is vannak. A lap kérdésére a hacker csoport közölte, megkeresték a vállalatot, de nem kaptak választ, ezért váltságdíj nélkül hozták nyilvánosságra az adatokat. A MediaWorks-höz tartozik az összes magyarországi megyei napilap, számos országos közéleti újság, valamint népszerű sportgazdasági és bulvárkiadványok is. Jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, hétfőn a magyar nyelv és irodalommal kezdenek, majd kedden matematikából. Szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A következő hetekben 1170 helyszínen lesznek vizsgák. Ismét megdőlt az országos hajnali hidegrekord. Nyírtas térségében mínusz 5,3 fokot mértek. Ezelőtt 1944-ben Fügödön volt a leghidegebb, ezen a napon akkor mínusz 4,4 fokig hűlt le a levegő. Tegnap is rekordot döntött a hajnali hideg, a borsodi Lénártarócon mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Holnap tisztítják a Margit hidat, a munka reggel 6:30-tól délután 3:30-ig tart, a mosást környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik, a közlekedőket fokozott figyelemre kérik a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, eső nem valószínű, a szelet élénk lökések kísérhetik, napközben 15-19, késő este 6-12 fok valószínű. A hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette.
Műsorajánlat.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A hajdunálási szalmafeldolgozás legjelentősebb időszaka a 19. század közepétől a 20. század derekáig tartott, de máig hatással van a város életére. A kézzel készült kalapok mellett ugyanígy gyártott papucsok, táskák és szőnyegek készülnek szalmából.
A hely! Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
A jól végzett munka nem csak a dolgozóknak, hanem a munkaadóknak is örömet okoz. Ha elégedett mindkét fél, egyfajta dicsősége, tisztelete lesz a tevékenységünknek, és ez alapja a korrektségnek, vagyis a munka becsületének is.
Amit én saját magam látok minden nap, az a legnagyobb elvárás. Most ugye ezt tudom nyújtani másnak is, akkor szerintem az pont az a minőség, amire szükség van.
Lehet-e hívószó a szakmában a korrekt villanyszerelő, festőmázoló vagy gyári munkás? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Felszegi Csaba vagyok, várom Önöket.
A munka becsülete. Ma 13 óra után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Jövő hét kedden kezdődik a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál. Stúdió vendégünk Lakatos Lúcia, a Független Színház Magyarország szakmai vezetője, a fesztivál egyik szervezője. 120 év után újra színpadon a Rákóczi Daljáték a Budapesti Operett Színházban. A gitárművészetet ünneplik a Papp László Budapest Sportarénában, és figyelmükbe ajánljuk a hétvégi Anyák Napjához kapcsolódó programokat is.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
Köszöntöm Önöket, indul a délelőtt második órája, amelyben fagyizunk, fürdőzünk, balatonozunk. Mert hogy itt a fagylalt szezon. Vajon lesznek az idén új ízek, vagy a hagyományosak hódítanak? És megválasztották a Magyarország tortája verseny idei döntőseit is, de az is kiderül, hogyan készülnek a szezonra a hazai fürdők. Hogy a Balaton ne csak a nyári főszezonban legyen kedvelt célpont, hanem egész évben, ezen dolgoznak szakemberek évek óta. Hogyan erősítheti a gasztronómia szállásfoglalást? Varga Tünde erről kérdezte Fekete Tamást, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét.
Évek óta nagyon sokat és sokszor beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak a Balaton turizmusában, egyebek mellett a 4 évszakos Balaton.
Most már azt lehet mondani, hogy lassan egy évtizede rengeteg szakember, és a rengeteg szakember mellett nagyon-nagyon sok vállalkozás dolgozik azon, hogy a Balaton ne csak egy nyári kirándulási és kikapcsolódási helyszín legyen, hanem minden 4 évszakban az adott évszaknak megfelelően tudjon szolgáltatást nyújtani a hozzánk érkező vendégeknek. Mutassuk meg a Balatonnak és a környékének azt az arcát, amit azokban az időszakokban is lehet élvezni, adjunk olyan élményeket a vendégeinknek, amiért érdemes a Balatont választani, és tényleg ne csak a nyári főszezonban legyen Magyarország legnépszerűbb belföldi desztinációja. Látszott az idei évben is a téli szezonban, hogy az időjárás mellettünk van, lehetőséget nyújt arra, hogy a Balaton téli arcát is megmutassuk, és ne egy őszi vagy tavaszi kínálattal kelljen téren menni, akkor rengeteg embert meg lehet mozgatni. Ezt különben a számok is bizonyítják. Ugyanezt mondhatjuk el a tavaszi szezonról is, amit már hagyományosan a Tél Balaton programsorozat indít el. egy kulináris, kulturális élmény kombóval március elején, és ezt követően pedig már, ahogy folyamatosan nyitnak a szolgáltatók, egyre több és egyre szélesebb kínálat várja az érdeklődőket, és a tavaszi számok is biztatóak, és pozitív előrejelzést nyújtanak a nyárra.
Nem sokára megismerjük az év balatoni fagyját, hiszen önök szervezik ezt a versenyt, amely szintén segíti és támogatja a Balaton turizmusát is.
13 évvel ezelőtt, amikor még a Balaton négy évszakosságban nem volt egy központi kérdés, sehol akkor a Balatoni Turizmus Szövetség pontosan azért indította el ezt a versenyt, hogy felhívjuk egy olyan kezdeményezésre a figyelmet, és ahhoz megfelelő média hátteret és sajtóvisszhangot tudjunk szerezni, amely arról szólt, hogy új szezonokat hozzunk létre a Balatonon. És ennek a gondolatnak a mentén jött létre a tavaszi szezon, aminek a középpontjába az aktív turizmust állítottuk, és mellé a gasztronómiát, az őszi szezonban pedig elsősorban a gasztronómiai kínálatra hívtuk fel a figyelmet, és amellé tettük az aktív turisztikai és a kulturális eseményeket. Azóta ez a verseny már nem csak azt a célt szolgálja, hogy a négy évszakos Balatonra felhívjuk a figyelmet, hanem ez egy nagyon-nagyon komoly gasztronómiai eseményé nőtte ki magát, amelynek a hírei és az elismertsége, azt lehet mondani, hogy ma már országos, és nagyban hozzájárult ez a verseny ahhoz, hogy a balatoni fagylalt készítők ismertsége, az ő szakmai felkészültségük az ország minden pontjára eljusson. A Balaton a magyarországi gasztroforradalom egyik ilyen lüktető csakrája, hogyha lehet így ezt mondani. Budapest mellett talán itt van legnagyobb koncentrációban olyan szolgáltatói háttér, amely méltán híres arról, hogy a magyar gasztronómiai fejlődése területén mi mindent tudott letenni. Meggyőződésem, hogy az élmény és a szolgáltatás lesz a jövő turisztikájának a legnagyobb befolyásolója, az élmény alapú kínálat és ahhoz a megfelelő minőségi szolgáltatás, és természetesen ennek fontos része a gasztronómia, és ezt már a számok is visszaigazolják, hiszen egy másfél évvel ezelőtti felmérés, amelyet a Visit Balaton 365 végeztetett el, kimutatta, hogy a mindegy 1500 vállalkozó tart nyitva éven át a Balaton környékén, ami azt jelenti, hogy minimum 10 hónapon át nyújtja a szolgáltatásait, és ez azt jelenti, hogy tényleg van miért a Balatonra jönni minden évszakban.
Csokoládé, citrom, pisztácia? Mindenkinek más a favorit. A cukrászdák hűtőpultjai tele vannak hűsítő fagylaltokkal. Az idei íztrendekről kérdezte Erdélyi Balást, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökét, Barta Bernadett.
Fagylalt kaland 2026 verseny győztese, a hatos csapat, csapatkapitány Vilhány Dávid,
a Kródi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai, illetve a csapatvezetőjük Wilhelm Dávid volt az, aki győzedelmeskedett most a Fagyi Kaland versenyén. Két doboz, amit kaptak, az egyikben ugye egy talán gorgonzola sajt volt, a másik pedig, amit húztak, az pedig, ha jól emlékszem, a bergamot volt, mint alapanyag, amit fel kellett mindenképpen használni.
Szorbé fagyit készítettünk a bergamotból, mert a citromhoz hasonlít a legjobban. Nálam egy vendég mondta, hogy evett egy rozmaringos citromot, és hogy ez milyen jó ötlet, ez adta nekem ezt az inspirációt. A csokoládé fagyi az nem volt kötelező, hanem a gorgonzola sajt volt, amit húztunk. Megkérdeztem a lányokat, hogy szerintük mi legyen, a csokiba állapodtunk szerintem meg. Variegátóba tettük bele a sajtot, amihez ugyanúgy a lányokat kérdeztem, hogy szerintük mi lenne a jó. Én mondtam, hogy a fekete ribizli, illetve az áfonya az, amit én beletennék, és ők egyhangúan az áfonyát választották. Úgyhogy talán a gyümölcshöz több közön van, mint a második fagyihoz, úgyhogy az mind a lányoknak az ötlete volt.
A március elején tartott fagylalt kaland egy játékos verseny volt, ahol vendéglátóipari tanulók és profi fagylalt készítők alkothattak együtt. A Magyar Cukrászipartestület szervezte a versenyt, ám a profik versenye még előttünk van, vagyis az év fagylaltja pályázat. Addig viszont érdemes beszélni arról, hogy az olasz gelátó és a magyar fagylalt miben más. Ebben segít különbséget tenni Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
Picit talán másképp közelítik meg a fagylalt készítést, ez lehet, hogy abból a helyzet előnyből is adódik, hogy egy csomó olyan alapanyag egyébként nekik ott megterem, aminek gyakorlatilag a karakterét
szeretnék elsődlegesen kiemelni. Ugye mondjuk egy olasz fagyizóba, azért ott ilyen alap ízek vannak. Magyarországon meg jellemzően egyébként ilyen kreatív alkotásokkal próbálnak előrukkolni a kollégák, és egy picit talán egy elvárás, és nyilván megoszlik a vendégek véleménye is, ez saját tapasztalatból mondom, hogy valaki örült annak, hogyha egy valami fűszerrel megbolondított eperfagyit kínáltunk, de volt olyan vendégünk se kezdve, hogy miért nincs rendes eperfagyi, tehát azért itt is erre is van igény, de alapvetően kreatívak a magyar cukrász kollégák, és azt gondolom, hogy tényleg ilyen összetett ilyen két-három ízvilágot is tudnak összevegyíteni egy harmóniával.
Hogyha mondjuk az alapízekre gondolunk, akkor ha egy bármilyen magyar cukrászdába vagy fagylaltozóba bemegy az ember, akkor a pultban többnyire lehet látni csokoládét, vaníliát, epret, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években most már a pisztácia is egy ilyen állandó klasszikussá nőtte ki magát, vagy rosszul érzékelem?
Nem, teljesen így van valóban, tehát ugye a régi klasszikus az valószínűleg ez így volt, hogy csoki, vanília, citrom, eper, puncs nagyjából talán ez emellé fölzárkozott, vagy akár már helyet is cseréltek a dobogón egyébként, a pisztácia abszolút egy elengedhetetlen a kínálatban, hál' Istennek nagyon sokat is javult, hát mögött tudtuk ezt a zöldfestékes marcipán aromás retteneteket, és most már tényleg valóban 100%-os pisztáciával színezékmentesen, akár ugye egész ilyen barnás színű is lehet, és már a vendégek is elfogadták, hogy igen, a pisztáciából készült fagyinak nem kell azért kivonatlan zöldnek lennie. És a mangó az, ami egyébként érdekes módon szintén kihagyhatatlan a kínálatból. Amennyire mondjuk sárga barackhoz nehéz magyar jó minőségű sárga barackhoz hozzájutni az elmúlt években, egy jó és biztos minőségű mangóhoz viszont hozzá lehet jutni, hogy valószínűleg ezért vagy egyszerűen népszerű gyümölcs, de tényleg a mangó fagylalt is nagyon keresett termék.
Évfagylaltja idén is, majd május végén lesz ez a verseny, és igyekeznek azért vidéki városokban megtartani ezeket a döntőket, ha jól tudom. Lehet-e látni már, hogy mennyien jelentkeztek eddig?
Tavaly Hajdúszoboszlón tartottuk az évfagylalt versenyünket, és tartottunk tőle, hogy mennyi nevezőnk lesz, és 100 nevezés érkezett, úgyhogy újabb rekord született tavaly. Hát bízunk benne, hogy ez továbbra is népszerű lesz idén is ez a versenyünk. Ez egyébként 1998 óta rendezi meg az Ipartestület ezt a versenyt, az ami egyébként egy szűk szakmai verseny volt, és 2019-ben volt az első ilyen nagyvárosi rendezvényünk, egy fagylalt fesztivál, és gyakorlatilag azóta próbáljuk így bejárni az országot, hál' Istennek a Covid után ez elindult újra. Ugye voltunk Komáromban, Kecskeméten, Hajdúszoboszlón, most úgy néz ki, most már szerintem talán lehet róla beszélni, hogy 99%-os Miskolcra megyünk idén.
Emlékszem, gyermekkoromban május 1-én kaphattam az első fagyimat minden évben, és akkor még csak a csoki, vanília, puncs, meg a citrom volt a sláger. Ma már például a dörgicsei mandulás is nagyon kedvelt, hiszen tavaly ez a fagyi lett az év fagylaltja vándorkupa győztese. Telefonon van velünk Márton Sándor, a balatonfüredi bagaméri fagylaltozó cukrásza. Köszöntöm Önt szeretettel!
Köszöntöm én is Önöket!
És hát gratulálunk, akármennyire tavaly volt ez az eredmény, hiszen nagy verseny volt ez 2025-ben, 5 kategóriában rekordszámú, összesen 100 fagylalt nevezése érkezett. Milyen ez a dörgicsai mandulás? Lehet úgy körbeírni, hogy mi most itt nem érezhetjük ennek az ízét?
Nagyon-nagyon finom mandulafagylalt, igazából az a titka. Dörgicséről veszük egy termelőtől a helyi mandulát, és mi magunk dolgozzuk fel a mandulát, megpörköljük, pürésítjük, és ehhez egy nagyon jó tejszínes, teljes alapot készítünk.
Akkor azt mondja,
amit
hogy
persze még rétegezünk egy ilyen fűszeres megy variegátóval.
Azt mondja, hogy egy kis családi gazdaságból szerzik be, maguk pörkölik, akkor el tudom képzelni, hogy ez egy igazán intenzív és karakteres íz.
Így van. Én azt gondolom, hogy minden ilyen helyi termelőtől beszerzett alapanyagunk, ez sokkal intenzívebb, sokkal jellegzetesebb, ugye tájjellegnek, vagy termőterületből adódóan, hogy mindig sokkal finomabbak a gyümölcsök.
Ez olyan, mintha egyfajta érték bemutatás is lenne, hiszen az, hogy dörgicsei mandula, akkor egyben a Balatonfelvidék egyik kincséről is szó van.
Igyekszünk nagyon-nagyon sok fagylaltunkban, ugye a helyi termelőtől beszerzett jó minőségi alapanyagokat használni, és hát ez a fagylaltjainkban is visszaköszön és érezhető.
Biztos vagyok benne, és fontos szerintem bármilyen fagylaltról is beszélünk, hogy érezzük mondjuk a gyümölcs, meg a fűszereknek a valódi ízét. A mandula, az kedvelte a cukrászatban?
Az egyik legkedveltebb csonthíjas gyümölcs. mondjuk a dió mellett, vagy a magyaró mellett.
És cukrot vajon mennyit használ? Ugye ma már ez is felvetődik, és ez is egy fontos azoknak, akik vásárolják a fagylaltot, mert azt hiszem, igen, hogy ma már egy jó minőségű fagylaltra abszolút lehet azt mondani, hogy lehet ez egy egészséges édesség.
Természetesen a cukorfelhasználásunk attól is függ, hogy maga a fagylaltpultunk ugye hány fokon tud működni, vagy mennyit szeretnénk működtetni, és ugye itt általában már a fagylaltjainknak az olvadás pontjára számolunk, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb cukrot használunk, talán több szőlőcukrot és glükózt, és így a cukrok keverékének arányában ugye tudjuk beállítani a fagylalt krémességét és magát az olvadás pontját. Minél kevesebb hőfokon tudjuk üzemeltetni mondjuk a fagylaltpultunkat, -10, -12, természetesen ahhoz viszonyítva, vagy ahhoz mérten sokkal kevesebb cukrot kell felhasználnunk.
Tudom önről, hogy olasz műhelyekben is tanult, és éppen azt számolom, hogy 1996 óta készít fagyikat Balatonfüreden, akkor már ez idén 30 éve, úgyhogy ebben is jubilál. Minden évben kell valami újdonságban gondolkodni?
Nem fontos, de azt gondolom, hogy ugye minden évben vannak országos fagylaltversenyek, Balaton fagylaltja verseny, szeretünk részt venni ezeken a versenyeken, és így azt gondolom, hogy mindig inspirálódunk, és mindig szeretnénk valami újat megmutatni.
Akkor mondjon már nekem most ízeket, amik előjöttek 2026-ra, amit mondjuk tavaly még nem lehetett önöknél kapni. Milyen fagylaltok az új fagylaltok Balatonfüreden?
Azt gondolom az egyik kedvenc, az most a nemesvámosi piros ribiziből készült fagylaltunk. Ez is egy termelőtől beszerzett új alapanyag a gyümölcsszorbék esetében. Majd a teljes fagylaltjaink körében pedig tavaly is készítettünk már tejből is fagylaltot, és egy nagyon nagy kedvenc. De most az éven ezt a tejből is fagylalt kicsit megfűszerezzük. Mi azt jelenti, hogy olyan gyógynövényeket használunk a főzés vagy a technológia során, amiben majd ezek az ízek egy kicsit ott harmonizálnak a fagylalt végén, és egy nagyon-nagyon kellemes ízhatást tud adni.
Sándor, idén is indul a versenyen, mert ugye tavalyit említettük, de alapvetően már többször indult év fagylaltja versenyen.
Igen, mindenképp, és majd meglátjuk. Azon még nem is gondolkodtam, hogy oda milyen új íz készítenénk, biztos, hogy lesz valami új ötletünk.
Hát akkor jó munkát és sok fagyizót kívánok önöknek, aki tehát Balatonfüreden jár, kóstolja meg a dörgicsei mandulás fagylaltot is. Márton Sándort hallották. A kabátok, sokszor már a pulóverek is lekerültek rólunk, mindenki várja a nyári meleget, és lassan nyitnak a strandok is. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára érkezett hozzánk a stúdióba. Jó napot kívánok!
Kezdet csokom, és köszöntöm a rádióhallgatókat is.
Nagyon emlékszem, hogy gyerekkoromban tényleg május 1-én kinyitottak a fürdők. Most ez hogyan alakul? Mikor kezdődik az igazi szezon?
Jó 10 évvel ezelőtt is ez a május 1-i közbevésett dátumnak tűnt, és akkor megnyitotta minden fürdő a kültere medencéit, illetve azon fürdők, amelyek nem rendelkeztek beltérrel is, nyitották a medencéket. Azért ez az elmúlt években egy picit másképp alakult. Persze vannak olyan fürdők, akik ragaszkodnak a tradícióhoz, és jelentős részét a kültereknek megnyitják, illetve már ugye meg is nyitották a mai nap reggelén. Viszont Zömében egyébként elhúzódva a pünkösdi hosszú hétvégére koncentrálnak, hogy ez május végén lesz, illetve teljes kapacitással a fürdők azok majd csak a nyári szünetben fognak működni, gyakorlatilag ugye június közepéig, 20-a tájáig járnak a gyerekek iskolába, ezt követően várják a fürdőzemeltetők a vendégeket, hiszen tudjuk, hogy szezon igazából akkor van, amikor a gyerekek nem mennek iskolába.
Tavaly elég erős szezon zárt a turizmus, hogyan készülnek most idén a fürdők?
Hát bízunk benne, hogy fürdő szempontból is nagyon jó lesz az idei szezon, sajnos ennek vannak ugye külpolitikai tényezők is. Az olajválság következtében azért a külföldi utazások jelentősen drágultak, biztonsági kérdéseket is fölvetnek, ebből azt gondoljuk, hogy többen fognak itthon maradni, és belföldi célpontokat fognak látogatni. Azt tudjuk, hogy egyébként a belföldi turizmusnak a motorját a fürdők jelentik, hiszen a hazai vendégészakáknak több mint 70%-a olyan településen keletkezik, ahol turisztikailag releváns fürdő van. Állíthatjuk mindenféle önfényezés nélkül, hogy a fürdők jelentik a legfőbb turisztikai vonzerőt egy-egy településen. Természetesen Budapesten a vendégigények azért az elmúlt években, évtizedekben jelentősen változtak, míg korábban az én gyerekkoromban az volt az általános, hogy elmentünk egy fürdővárosba, ott egy vagy két hétig elvoltunk, egy-két medencében jól éreztük magunkat, hát ez ma már inkább a többszöri, de rövidebb kikapcsolódás az, ami általános, tehát mondjuk egy-egy hosszú hétvége néhány nap egy fürdőben, de már nem elég csak, bocsánat a kifejezésért, punyadni egy gyógyvizes medencében, hanem attrakciókra van szükség, ugye gyerekeknek csúszdaparkok, vizes játszóterek, felnőtteknek szaunavilág, illetve a fürdőn kívül, de a fürdőhöz szorosan kapcsolódó egyéb attrakcióra, úgyhogy ezért is azt látjuk, hogy az irány az, hogy egy adott desztinációban a különféle szolgáltatók együttműködnek, akár közös csomagokat alakítanak ki, közös kedvezményeket, és így várják a vendéget, mert hogyha egy megelégedett vendég jelenti a legjobb marketinget, egy, másrészt pedig ugye ő vélhetően visszatérő vendég is lesz.
És gondol olyanokra is gondolom, hogy akár ez az aqua fitness, vagy hogy animátorok foglalkoznak a gyerekekkel, mert akkor, hogyha például egy ilyen helyen is lefoglalják a gyerekeket, akkor a szülők is jobban tudnak pihenni.
Ugye azt szoktuk mondani, hogy a fürdő az azért jó, mert a gyerek biztos, hogy elfárad, és akkor legalább lesz egy nyugodt estéje a szülőnek, de hát amit ön említett, az pedig a napközbeni programokra vonatkozik. Ehhez egyébként különféle központilag fürdőszövetség által szervezett programok is vannak az év folyamán, mint mondjuk a Strandok éjszakája, az Országos vízipisztolycsata, aztán most a legelső, ami lesz, az egy picit más, de én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kezdeményezés, idén már harmadszor hirdetjük meg a Suli a Strandon programot, ami azt jelenti, hogy június 10-től 18-a vagy 9-e, most nincs pontosan a fejemben, mi az utolsó tanítási nap, várjuk a gyerekeket a strandra, mert hát ugye azért tudjuk, hogy nehezen viselik már ezeket a meleg nyári napokat az iskolapadban, illetve hát ugye most már harmadik vagy negyedik éve hosszabb is egy héttel a szorgalmi időszak, mint egyébként, de ez nem arról szól, hogy ők csak pancsolnak, hanem oktatással egybekötjük, különféle tanórákat, kémia, fizika órát, vagy akár matematika órát is lehet tartani egy-egy medence partján, vagy a medencében, most mondok egyszerű példát, számoljuk ki az adott medencének a felületét, a területét, a térfogatát, tehát kémia órán meg tudjuk nekik mutatni, hogy milyen vízkezelési módszereket alkalmazunk, tehát én azt gondolom, hogy edukáció szempontjából is egy sokkal érdekesebb dolog, mint mondjuk bent ülni a padba és száraz tananyagot hallgatni.
És ehhez csatlakozhatnak iskolák, jelentkezni kell?
Ez így van, tehát minden fürdő meghirdeti a saját, hogy mondjam, vadász területén, kedvezményes feltételekkel fogadjuk ilyenkor a gyerekeket, illetve hát egyértelműen a pedagógusokat is, mert ilyenkor kísérettel jönnek.
Amikor nincsenek nyitva a strandok, akkor jön az az időszak, hogy felújítások, fejlesztések, ugye amire jut pénz. Milyen volt az elmúlt év? Sok mindenre jutott?
A tavaszi nyitás az mindig egy komoly felkészülés előzi meg, hiszen ilyenkor a télen pihenő medencéknek a burkolati felújítása, a fugák felújítása történik, gépészeti felújítás, illetve egy teljes takarítás, vízcsere, vízmintavétel és negatív vízminta eredményében a zenengyékás kollégák helyszíni szemléjét követően nyithatók csak meg a medencék. Ezt ezért tartottam fontosnak elmondani, mert az egyik legbiztonságosabb kikapcsolódási formát jelentik az építek fürdők, hiszen itt folyamatos ellenőrzés alatt állnak a medencevizek, illetve ilyen felkészítési procedúrát követően nyithatjuk csak meg a szezonális medencéket. De ha már itt felújításokról beszélünk, azért például az idei évben áprilisban nyílt meg egy 5 évig zárva tartó fürdő a Balaton partján, a Galerius Siófokon. Én azt gondolom, hogy ez megint egy fontos fegyvertény, hogy sikerült újra nyitni, és egy olyan attrakciót nyújtani a Balatonon nyaralóknak, hogy időjárástól függetlenül tudják magukat jól érezni, mert természetesen kánikulában ott a tó, de ha esik az eső, akkor be kell vonulni. Aztán egy szaunavilág került átadásra Nyíregyházán, tehát több ilyen van, kisebb-nagyobb fejlesztések minden fürdőben, de a főcsapás irány egyébként most az elmúlt években az energetikai fejlesztés volt, hiszen itt az orosz-ukrán háború, plusz most az iráni háború is abba az irányba mutat, hogy a fosszilis energiáról a lehető legnagyobb mértékben le kell válni, és a fürdőkben azért van egy adottság, mármint hogy a termálvízzel rendelkező fürdők esetében van egy nagyszerű adottság, a magas hőmérsékletű víz, amelynek az energiáját lehető legnagyobb mértékben kell kihasználnunk.
És ugye vannak olyan helyszínek, például Szolnok, ahol a tiszaligeti termálfürdő ugye már évek óta tulajdonképpen zárva volt, mert ott nem is elég egy-egy szezon, mint felújítás, és ami meg gyerekkoromnak nagyon fontos helyszíne, az a lakiteleki tősfürdő, amit meg most nem tudnak ugye igénybe venni a fürdőzők, mert ott is egy nagy szabású beruházás elkezdődik.
Alapvetően az éves klasszikus beruházások, aztán fölcsapás irányként energetika, de amit a beszélgetés elején mondtam, hogy azért megváltoztak a fürdőzési szokások, folyamatosan új attrakciókkal kell bővíteni egy adott fürdőt, mert különben vendéget veszíthet, és ugye ez nem is csak belföldöt jelent, hanem ugye azt mondjuk mindig magunkról, és ez valóban igaz, hogy ugye termálvíz nagyhatalom vagyunk, fürdő városok vannak, illetve maga az ország is erről erről híres, de azért ez a gyógyvíz, ami itt van, nem csak a miénk, hanem egész Kárpát-medencéjé, tehát a történelmi Magyarország területén azért található jó néhány olyan fürdő és jó néhány olyan fejlesztés is volt, ami most már fordított irányú turizmust generál, úgyhogy mi megyünk ki esetleg Erdélybe, Párciumi részre, mert például a Nagyvárad környékén is több fürdőfejlesztés volt, illetve viszonylag jól ismerjük itt a felvidéki részt, itt is nagyszerű fürdők vannak, úgyhogy ezzel nekünk is menni kell, figyelni kell a nemzetközi trendeket, és ennek megfelelően lépni még jó időben.
A gyógyfürdők azért egész évben nyitva vannak, és most már a termál fürdők is egy kicsit meghosszabbítják a szezont, de használják a vendégek a szép kártyát, mert szerintem amióta ez van, azért megnövekedhetett a forgalom. Ez egy nagyon kedvező dolog.
Jelentős mértékben, ugye én is aktív fürdő üzemeltető vagyok itt a Dunakanyarban, és látom, hogy milyen gyakorisággal használják, és egyre többen. Látjuk, hogy Zömében az eredeti célnak megfelelően kikapcsolódásra használják, és én azt gondolom, hogy azért fontos, mert azért megviseli az emberek pénztárcáját ez az infláció, amit az elmúlt években volt, viszont ezzel a szép kártyával azért mégiscsak megoldható az, hogy az egész család jól érezze magát, hiszen nem csak a fürdőbe lépő, hanem a fürdőben található vendéglátásnak a díja is ezzel fizethető, tehát gyakorlatilag teljes ott tartózkodás finanszírozható.
De azért az árak meg emelkednek.
Ugye használtunk még korábban is a termálvíznek az energiáját hőcserélővel, de most már a medencékből elfolyó alacsonyabb hőmérsékletű víznek az energiáját is megéri ilyen egyéb energiárak mellett hasznosítani. Például hőszivattyúval nagyon sok napelem telepítés történt, hiszen bár a lakosság ezt kevésbé veszi észre, ugye a rezsicsökkentett áramár miatt, de mi ennél jóval magasabb áron, sok fürdő esetében még mindig meghaladja bőven a 100 forintot a kilovattóránkénti áramár, de ilyen 90-100 forint között általános, és ugye egy fürdő, ami nem látszik, hatalmas villanymotorokkal, szivattyúkkal dolgozik ahhoz, hogy megfelelő vízminőség legyen a medencékben, óriási energiazabáló, tehát számunkra létkérdés az, hogy minél energiatakarékosabban, minél hatékonyabban működjünk, hiszen az energiaárak változását nem tudjuk feltétlenül tovább hárítani minden esetben a vendégek felé, de sajnos az idejében is egyébként számolnunk kell belépőjegy áremeléssel.
És akkor így a vége felé egy nagyon kellemes dolog, mert hogy vannak fürdők, amelyek megünnepelnek, ugye nem is akármilyen évszámot mondok, hogy 200 éves Debrecen fürdőkultúrája, egy 200 napos programmal készülnek, de vajon 200 évvel ezelőtt mennyire ugyanilyen volt a fürdőkultúra, mint most?
Igen, ez nagyon érdekes, mert egy kicsit valaki járatos a fürdőkultúrába, vagy a fürdőzésbe, azért tudja, hogy így nagyjából 100 évvel ezelőtt jelentek meg a termálfürdők, ugye tavaly ünnepelte a vízfeltörésének 100 éves évfordulóját Hajdúszoboszló, jövőre lesz 100 éves a fürdőjük, akkor hogy lett Debrecen 200 éves? Vigadó elhíresült épület annak idején fürdőháznak épült, de az egy, ahogy annak idején mondták, egy feredő, ez egy tisztasági fürdő volt kádakkal, hiszen nem volt akkor még olyan higiéniás feltételek, mint manapság, tehát ilyen közfürdőkbe kellett mennie a vendégeknek, és itt tudtak tisztálkodni. Aztán természetesen úgy, ahogy ott a kelet-magyarországi részben Pávai Vajna forrásainak következtében, amikor is szénhidrogént kerestek, de én azt gondolom, hogy annál értékesebbet termálvizet találtak, arra épülve aztán ott Debrecenben is a nagy erdőben megindultak a fejlesztések, és hál' Istennek egyébként Debrecen, mivel nagyváros, több fürdőt is elbír, egyéb területeken is vannak termálvizes fürdők, strandok, úgyhogy ez a fürdőkultúra így gyakorlatilag egy tisztasági fürdőből átalakult pihenés, rekreációs célú fürdővé.
Hát köszönöm, hogy itt volt. Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallották. Vasárnap anyák napja. A virág ilyenkor nem maradhat el, de egy közös családi virágszedés még inkább meghitté teszi az ünnepet. Pilisi Csenge a tiszatavi tulipános kertben járt.
Gyönyörűen kinyíltak a tulipánok. Több ezer virág van itt a Tulip Garden Tiszatónál.
Tapasztaljuk, hogy az emberek vágynak ugye a kimozdulásra.
Tóth Diana tulajdonos.
Rengetegen örültek annak, hogy el tudnak ide jönni. Szabad levegőn vannak, sétálnak, többen leülnek, és több óra hosszát is voltak, és csak is örültek itt a szép virágoknak.
De láttam itt, hogy kis traktorral érkezett valaki. Van nagy traktor is, amit ki lehet próbálni?
Így van, vannak nálunk nagyobb traktorok is, ugye mi mezőgazdasággal, szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, és úgy létrehoztuk az élménytanyát, ahol különböző élményeken keresztül kipróbálhatják a traktorozásnak a rejtelmeit, hogyan kell szántani, hogyan kell tárcsázni, tehát mindenféle talajmunkát tudnak nálunk kipróbálni itt a családok.
Bevonják az ideérkezőket a munkálatokba?
Konkrétan munkafeladatok vannak.
És mit lehet rájuk bízni, főleg mondjuk egy városból érkező vendégre?
Szinte igazából minden, tehát ugye itt a tárcsázástól a szántás, boronálás, lazítás.
Jól tudom, hogy Magyarországon ez az első ilyen élménytanya.
Mint traktoroztatni, ami konkrétan nagy gépekkel és konkrétan a munkába bevonva őket, ez csak nálunk van.
Ez honnan jött, hogy élmény lehet traktorra ülni?
Mindig is fontos volt számunkra a vendéglátás. Nekem mindig is az volt a misszióm, hogy bemutassuk azt, hogy mit csinálunk. És ezt ugye a legjobban ilyen élményprogramokon keresztül tudtuk megoldani.
Milyen is fiatalánként kipróbálni egy traktorozást?
Pintér Viktória. Hát nagyon érdekes egyébként, így fiatalként is. Én kiskoromban próbáltam ki legelsőnek, már nagyszüleimnél ők is mezőgazdasággal foglalkoznak, és igazából ott próbáltam ki így legelsőnek. Hát nagyon érdekes volt egyébként ebből a világba is így belelát.
Mit gondoltok, a mai fiatalok mennyire áll messze az ilyen mezőgazdasági világon, mezőgazdasági munka?
Szerintem egyre ritkább már.
Akkor élmény lehet a mai fiataloknak?
Pintér Brigitta. Hát igen, mert főleg a városokban ugye ritka.
Hát ez kemény munka, kemény fizikai munka is lehet, nem?
Igen, elég kemény munkákkal jár.
Pintén is elfeled itt vagyok, körülnéztünk és próbáltunk válogatni.
És nehéz válogatni? Olyan sok szép
igen,
virág van
itt. Szép van, és mindegyikből egy-egy ember szívesen levágna.
Gyerekekkel vannak, nagyszülő is itt van, nagymama?
Igen, mama van, meg a két lány és a férjem.
Akkor az egész család itt
igen,
van.
Igen, itt van.
És mi jöttek ki ide? Anyák
kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen. Nagyon szép, nem láttuk még ezt.
Feltölti önöket ez a sok-sok virág?
Igen, igen, nagyon szépek, csodálatosak szerintem.
Otthon is van kertje?
Igen, van kertes házba lakunk. Kapcsol az embert, meg nagyon szépek.
És miben más mondjuk itt, egy ilyen tulipános kertben, mint az otthoni virág?
Nagyobb a választékban, és sok virág van, és talán ez még gyönyörűbb.
És az, hogy együtt töltik ezt a napot?
Hát ez egy jó élmény, meg egy szép dolog, hogy együtt itt kijövünk, egy kicsit kikapcsolódunk. Ez nagyon szép a természet.
Ilyen így együtt lenni, unokákkal együtt.
Pintér Lászlóné. Hát a legboldogabb egy nagymama. Mikor azokkal lehet, van belőlünk öt. Csodálatosak. Egyik szebb, mint a másik.
És sokat tud az unokáival lenni? Sok időt tudnak együtt tölteni?
Sokat. Igen.
Akkor szerencsés.
Minden szabad időmet csak az unokákkal.
Pintér László vagyok. Amikor együtt vagyunk, az mindig csodálatos. És akkor egy ilyen tulipán paradicsomba, hát az ember csak gyönyörködik.
Ennyire elszakadtunk már így a földtől?
Nyilván biztos vannak olyan honfitársaink, akik csodájára járnak a mezőgazdaságnak, mert nincs lehetőségük megtapasztalni testközelbe, hogy kerül az asztalra. Az élelmiszer szabadságot jelent, hogyha ki tud jönni a természetbe. Milyen lenne, hogyha egy tehenet megfejne, vagy egy sajtot készítene. Az, hogy bemegyünk a boltba, levezünk egy zacskó tehet, az egy dolog. Hogy állítják elő, mennyi műveleten megy keresztül, mire az oda kerül. Aki otthon úgy kis zöldséges kertet termel, tudja nagyon jó, hogy oké, hogy sokat kell kapálni a zöldséget, krumplit, de valahogy mégis más íze van.
Ahogy a szülei is a mezőgazdasággal foglalkoznak, ugye belenőtt ebbe.
Igazából én, amióta az eszemet tudom, a mezőgazdaságban élünk, vagy valamilyen formában növénytermesztés kapcsolódott hozzánk. Mi nagyon sokáig dinnyéztünk, tehát 40 évig dinnyézett ugye a családunk.
Dia volt az év fiatal gazdája is. Tovább gondolja és tovább viszi mindezt az örökséget, úgymond, amit a szülők elkezdtek.
A jövő agrár szakembere voltam, de ugye együtt tanuljuk a gazdálkodás, mert hiszen minden év más feladatot, más feladatmegoldás, vagy egy probléma megoldást kíván.
Azért ez nagyon izgalmas, hogy ami a hétköznapok része, azt hogyan lehet élményszerűvé tenni, és élményé tenni újra az
embereknek.
Igen, ez nekünk is egy fontos feladat, hogy nem csak az embereknek, ugye ezáltal nekünk is egy másik élmény, hiszen ugye nagyon sok olyan feladatunk van, ami már természetes, és nem is gondolnánk azt, hogy másoknak ez izgalmas lehet, és ugye ezzel akár az élmény traktorozással, vagy akár itt a tulipánokkal látjuk azt, hogy igenis, hogy az embereknek van igényük arra, hogy kiszabaduljanak, és a természetben tanuljanak, vagy lássanak valami teljesen más, mint a náluk is a megszokott. Nagyon sokat látjuk így az emberekben, hogy sokkal jobban érzik magukat utána.
Még a megnyugszanak.
Igen, megnyugszanak, tehát szinte érzékelhető és észrevehető kell az embereknek ez a kikapcsolódás.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Megérkezett Bozsik gazda, aki most képzeletbeli virágcsokrot ad át az édesanyáknak, nagymamáknak és dédmamáknak, a férfiaknak pedig szeretne ötletet adni, hogy milyen virággal lepjék meg a szeretteiket, hiszen vasárnap anyák napja lesz. Egyébként pedig a Kossuth Rádió Facebook oldalán is találnak jó kívánságokat. Bozsik gazda Füredi Zsoltal és Balogh Tamással készített egy rövid filmet, amelyben szó van különböző virágfajtákról. Anyák napja, köszöntelek Jóska, szeretettel itt nálunk. Van ennek egy története, ugye? Máshogy kezdték, máskor kezdték ünnepelni, mondjuk Amerikában, mint nálunk.
Igen, szervusz Klári, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon érdekes, hogy az édesanyja, mint egy ős titok a Teremtő Isten és a teremtett ember mellett, mert Gyökösi professzor úr azt tanítja, hogy az édesanyában találkozik a Teremtő Isten és a teremtett ember, amikor a szíve alatt hordja a kis magzatot, és ugye, mint te is, mint édesanyja vagy, nagyon sokan, akik hallgatják, kedves hallgatóink, édesanyják, ugye ezt a csodát átélték, és érdekes kísérlet volt, hogy árva a gyerekeknél, akik ugye sírtak, és valaki azt gondolta, hogy fölveszi az anya szív hangját, és annyira felerősítette, hogy hallották a kis gyerekek, és elhallgattak. Tehát, hogy tényleg valami csodáról van szó, és ugye ezt ünnepeljük, ezt már az ókorban is ünnepelték, a kereszténység évszázadokon keresztül ünnepelte, más-más formában, és ugye az újkorit, azt egy szintén egy keresztény hívő asszony jóvoltából, az Egyesült Államok elnöke 1914-ben beiktatták az amerikai törvényekbe, és 1925-ben ünnepelték az anyák napját ilyen modern módon először Magyarországon. És érdekes, hogy míg az angol száz kultúrában például a tortai különleges speciális marcipános tortát készítenek a gyerekek a szüleiknek, mind az Egyesült Államokban, mind itt Magyarországon, meg szerte a világban a virágok terjedtek el, és ugye azok a virágok, amelyek ilyenkor virágoznak természetesen.
Hát ez az, hogy amik ilyenkor virágoznak, mert mondjuk most még van orgona például, ami tipikusan így ilyenkor anyák napja, ballagási virág, ugye? De minthogyha ez egy kicsit hamarabb elkezdett volna már virágozni, én azt javaslom, hogy vegyük ketté most ezt a beszélgetést, mert ugye vannak népszerű vágott virágok, és vannak cserepes virágok. Melyikkel kezdjük?
Hát akkor kezdjük akkor a vágott virágokkal. Érdekes, hogy a tulipánoknak is hihetetlen hosszú a virágzási ideje, tehát ugye most a legkésőbben virágzó tulipánok talán még itt vannak, mert ahogy említetted, a klímaváltozás következtében egyre hőszegre működik minden növény, és egyre korábban virágzik, elvirágzik. Orgonafajok is hihetetlen, sokszínűek, és ugye egyik tanárunk mondta, hogy virágot lopni, ugye az egy szerencsés dolog, de vagy nem szép, de ugye sajnos ilyenkor akik ültetnek orgonabokrokat mondjuk kerítésnek, akkor azok megsínzik.
Igen, azok bánhatják, mert igen, elviszik, igen. Tulipán, de a rózsa például az egy nagyon klasszikus választás ilyenkor.
Igen, érdekes, és hát ugye a keresztény világban Jézus édesanyja, Mária tisztelete is nagyon fontos, ott is bekapcsolódik, mint édesanyja, és a piros szín, ugye a szeretet színe, a vér színe, az önfeláldozás színe, az is egy fontos szimbólum, csak úgy, mint a gerber, amelyik ilyen vidám, tehát ez életigenlő vidám ünnep, ugye, hogy édesanyánkat megünnepeljük, és a színei miatt kedvelt, a hálát szimbolizálja a gerbera. Érdekes mondani, a lilium, egy elegáns virág, azt is így lehet kapni vágott formában, például a rózsaszín lilium az odaadást jelképezi.
És a liliumnál nem kell arra ügyelnünk, amit sokan mondanak, hogy ne tegyük be például hálószobába? Mert van egyfajta, ha nem is mérgező, de egy olyan bódító illata?
Igen, hát ugye ez mennyiségtől függ, de hát gondolom, hogy 2, 3, 4, 5, vagy nem tudom, akár egy lilium csokrot vásárolunk édesanyának, és ugye hát azért most már jó idő van, hogy a nyitott ablaknál vagyunk, akkor ez nem olyan veszélyes.
Ami nekem nagy kedvencem egyébként a farézia.
Az illata is, a sokszínűsége is.
Igen, és csodálatos leírások vannak ugye a szimbolikájáról is, hogy elegáns növény, a szépséget, az eleganciát sugározza, tehát ez tiszteletteljes növény, amivel megtiszteljük édesanyánkat.
Térjünk át a cserepes virágokra?
Igen.
Én amikor most kérdezte akkor a család, hogy miért kapok, akkor mondtam, hogy mindenképpen egy kiültethető hortenziát szeretnék, és az, hogyha vigyáz is rá az ember, akkor az tulajdonképpen még a teraszon is áttelel.
Igen, ugye a hortenziáról tudni kell, hogy mészkerülő növény, mészérzékeny növény, tehát érdekes, hogy csapvízzel sem célszerű öntözni, mert abban is olyan magas a kálcium tartalom, tehát a méz, hogy azt is megsínyli, csak úgy, mint mondjuk az áfonya.
Akkor tehát gyűjtsek csapadékvizet?
Igen, vagy pedig fel kell forralni a vizet, és a kihűlt, felforralt vizet abból, ugye kicsapódik a méz, akkor azzal lehet öntözni.
Na ez már egy olyan jó tanács, amiről én nem tudtam.
És ugye savanyúkém hatású talaj, tehát mészmentes talajt érdemes vásárolni hozzá, vagy például a savanyú tőzeggel megdúsítani azt a földkeveréket, amit készítünk neki, illetve vannak ugye olyan speciális savanyú kémhatású talajhoz illő komplex tápoldatok, azzal érdemes két hetente öntözni, hogyha egy cserepes változatban mindig szép legyen.
Hát mert igazából mindig az a cél, ugye, hogy minél tovább megőrizzük a növényeket. Én ezért is hajlok leginkább a cserepes növények Igen. felé ilyenkor, és sajnálom, hogy akár 2-3-4 nap alatt is tönkre mennek a vágott virágok. Mik a kedvelt cserepesek még?
Én nagyon érdekes, hogy az orchidea, ugye főleg a lepke orchidea előre tört, mert ezt most nagyon jól tudják szaporítani a kollégák, ilyen csúcsmerisztémával, és hát gyönyörűek hosszú távon, és tényleg, hogyha mondjuk
valaki nagyon sokáig virágoznak.
Igen, de hogyha valaki nem is tudja jól kezelni, akkor fölfoghatjuk egy vágott csokornak, mert tényleg vannak, amelyek annyi sok-sok virágot ontanak, hogy tényleg egy csokorral felérnek, és ugye például a cimbidium, az egy másik orchideafaj, egy ilyen, kicsit mindegy ilyen sás úgy áll, de teli van virága, és az is hihetetlen sokáig virágzik. Ezt is forgalmazzák most, hogyha az ember nézi a boltokban, mert ugye a tulipánál is, vagy vágott tulipán is van, meg van cserepes tulipán is, vagy még ugye a kései virágzású játszint narcisz, mert ott is azért vannak korajak is, meg késeiek is.
Ugye az a cél, hogy minél tovább virágozzanak, mondjuk az, hogy az orchidea újra virágozzon, hogy a következő években is ott legyen nekünk, és pompázom, mi a teendőnk? Árulnak ugye eleve orchidea a földet, de hogy mit szeret, mondjuk akár fényben, mit szeret, a napot?
Igen, érdekes, hogy a tűzönapot nem szereti, de például láttam egy helyen északi ablakban, csak nagyon visszaverődik a fény, a szembe lévő ház olyan színű, hogy nagyon visszaveri, világos színű, és ebben a szórt fényben is kap annyi fényt, hogy újra és újra indukálódnak a virágrügyek, tehát újra fejlődnek, ugye ez a titka, hogy kapjon annyi fényt, hogy a virágrügyek tudjanak differenciálódni, és akkor újra jön. A másik, hogy idézőjelben mondom, ilyen lebutított tápsót kell neki adni. Nagyon érdekes, hogy tönkre is tették még évszázadokkal ezelőtt, ugye hatalmas nagy expedíciók voltak, meg nagy vetélkedés úrikörökben, hogy kinek milyen orchideája, de nem szabad túltápozni. Tehát orchideatáppal kell, és így, ahogy mondtad, tulajdonképpen az a közeg, az egy tartóközeg, ami a gyökereknek kell, és végül is ezzel a tápoldalt el lehet pótolni, hiszen ezek fállakó növények, tehát nagyon szerény, érdekes módon a tápanyag igényük, és szépen fejlődnek.
Csak közben én is látom, ami ott van az ablakban, hogy ott hátul, alul a cseréből, amiben bele van ültetve, ugye így kikandikálnak ezek a
léggyökerek.
Léggyökér, így Igen. hívják. Na most azokkal mi a tendő, amikor már túl sok van? Azokat szabad bántani?
Hát érdekes, mert ugye az öntözésért több technológia van, de hogyha például hetente egyszer egy vödörvízbe állítjuk be, ugye itt is az érdemes azért esővizet, vagy ilyen felforralt és kiütött vizet használni, akkor amikor ezek szürke színről zöldre váltanak, akkor érzi jó magát, egy 5 perces áztatás után átalakul, és akkor egy hétig bírja. Tehát ugye ezt képzeljük, hogy eredeti élőhelyen, a trópusokon, fákon nő. Tehát nem talajban, hanem a fán. És ugye nem szívja ki azoknak a fáknak az erejét, tehát szép önállóan dolgozik, csak ilyen érdekes, hogy ilyen nagyon-nagyon szerényen tud mozogni, kevés tápsóval is jól gyönyörűen virágzik.
Jó, és hogy mondhatod, hogy szerény, mert szerény virág például az ibolya, ugye ott a fogföldi ibolya, vagy ott van a koralvirág, ezeket is nagyon sokan kedvelik, és viszonylag ezek is tartósan megmaradnak.
Igen, korallvirágnál annyit szeretnék mondani, hogy rövid nappalos növény, csak úgy, mint a karácsonyi kaktusz. Tehát, hogyha újra akarjuk virágoztatni, akkor érdemes, mondjuk, ha van egy olyan szobánk, hogy le tudjuk húzni a redőnyt, és délig sötét van, vagy pedig délig betesszük mondjuk egy szekrénybe, ahol sötét van, mert ez a rövid nappalosság az indukálja, hogy újra és újra virágozzon.
Hát remélem, hogy tudnak választani, rengetegféle növényről tudtunk beszélgetni, és hát még nem késő, ugye elindulni, még 2 nap múlva lesz anyák napja, úgyhogy a férfiaknak remélem, hogy jó tippeket adtunk. Bozsi gazdát hallották.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Rendhagyó anyáknapi kampánnyal készül a Bátor Tábor. Ez a nap legtöbbször az örömről, a boldogságról szól, de vannak anyukák, akiknek a hiányról, a fájdalomról. Telefonon van velünk Rencés Zsófia, a Bátor Tábor kommunikációs menedzsere. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Zsófia, van egy nagyon szép kezdeményezésük, Bátorság anyáknak. Miről szól ez?
Mi a Bátor Táborban élményekkel gyógyítunk, daganatos és krónikus betegséggel élő gyerekeknek segítünk táborokban, kórházi programjainkon és az iskolába való visszatérés segítő programjainkon. Tesszük ezt ingyenesen több mint 25 éve, és nagyon sokan csak a gyerektáborainkról ismernek minket, pedig sokkal több vagyunk ennél, nem csak a beteg gyerekeknek, hanem a családjaiknak is segítünk a családi táborainkkal, mert hogy felismertük, hogy egy súlyos betegség az egész család életére hatással van, és akkor sem engedjük el a családok kezét, amikor elvesztették a harcot a betegséggel folytatott küzdelemmel. A Lélekmadár táborunkban olyan családokat fogadunk, akik elvesztették a gyermeküket, és innen indult a Bátorság anyáknak kezdeményezést, mert hogy tudjuk azt, hogy az anyák napja, bár általában az örömről és a boldogságról szól, de tudjuk és értjük, hogy vannak anyák, akiknek ez a nap a csendről, a hiányról, a fájdalomról szól. És azt gondoltuk, hogy ezek a történetek nagyon sokszor láthatatlanok, hiszen ezt általában a társadalom is tabuként kezeli, és azoknak az édesanyáknak akartunk hangot adni, akik ezeket a csendes és néha láthatatlan történeteket hordozzák.
Ugye az alapítvány történeteket gyűjt, ezt így ki lehet akkor mondani, az anyaság nehéz, de azért én hangsúlyoznám azt, hogy mégis erőt adó oldaláról. Ez a bátorságanyáknak.hu oldalon bárki olvashatja, és ott bárki meg is oszthatja a történetét?
Igen, így van. Mi hiszük azt, hogy ha ezek a történetek, ha kimondjuk őket, akkor képesek erőt adni másoknak is, és azért olyan bátortáboros anyukák vallomásait gyűjtöttük össze, akik nehéz élethelyzeteken mentek keresztül, de ezek a történetek nem csupán a veszteségről és a nehézségekről szólnak, hanem a bátorságról, az erőről, arról, hogy egymás történetében is tudunk kapaszkodót találni, mert hogy tudjuk azt, hogy a bátorság az nem mindig hangos és nem mindig látványos, sokszor egészen csendes és hétköznapi, szerintem ezt az anyukák értik. És ezeket a történeteket ismert színésznők tolmácsolásában összegyűjtöttük, ez elérhető YouTube-on és Spotify-on Bátorság anyáknak címen. Többek között Törőcsik Franciska, Ruider Vivien, Rezes Judit olvasva történeteket. És hogy nem szerettünk volna ennyinél megállni, mert nem csak láthatóságot, de teret is szerettünk volna adni az anyáknak, és azért létrejött a bátorságanyáknak.hu oldal, így ékezetek nélkül, ahol mindenki elolvashatja ezeket a történeteket, és megoszthatja a saját erőt adó történetét az anyasággal kapcsolatban.
Ugye ön is említette, hogy itt nehézségek, küzdelmek vannak a háttérben, de szerintem az is egy fontos üzenet, hogy ők nincsenek ezzel egyedül, hiszen pont ezekkel a történetekkel sorstársaknak is erőt adhatnak, és hogyha valaki mondjuk nem online felületen szeretné ezt olvasni, akkor ugye a kezdeményezés nem csak online térben van, hanem Budapest parkjaiban él tovább. Mondjon néhány helyszínt, és egyáltalán hogy képzeljük el ezt?
Igen, mi hiszünk a közösség erejében, és főként a sorstárs közösség erejében. Az egyik édesanyja ezt írta például a történetében, hogy egyedül is erős vagyok, de sosem vagyok egyedül. És ezt szerettük volna megmutatni lényegében a Bátorság anyáknak kezdeményezéssel, és hogy ne csak az online térben jöjjön létre ez a közösség és ez a kezdeményezés, ezért Budapest parkjaiban is megjelentek ezek a történetek. 9 helyszínen, köztük Városmajor, Városliget, Normafa, Károlykert. Különböző helyeken az arra tévedők találnak egy festett kis sziklát, amin egy Spotify QR kód és a Bátorság anyáknak felirat szerepel, és ha ezt beolvassák, akkor újabb történeteket hallgathatnak meg, olyan anyák történeteik, történeteiket, akik megosztották a saját útjukat, és akkor így még többen találkozhatnak ezekkel az erőt adó történetekkel. Egyébként a kövek térképét és a teljes történetgyűjteményt a szintén a bátorságanyáknak.hu oldalon is megtalálhatják.
Tehát akkor megtaláljuk ezeket a helyszíneket, és ott egy QR-kóddal jelölt helyeket keressünk. Én meg arra buzdítok mindenkit, hogy séta közben pedig hallgassák ezeket a szívhez szóló, de mégiscsak lélekemelő történeteket. Megható és egyben felemelő volt mindez. Köszönöm, hogy megosztotta velünk. Jó munkát kívánunk. Rencés Zsófiát, a Bátor Tábor kommunikációs menedzserét hallották. Holnap ismét országjáró, a vonalban pedig Cifra Szilvia, köszöntelek, szervusz!
Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is!
Szilvi, elindultok Gáva, Vencsellő, Balsa, ezek a települések, merre vannak ezek?
Hát holnap az országjáró műsorában a Szőke-Tisza partjára, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe csalogatjuk, hívogatjuk az országjáró hallgatóit, mert hogy Gáva, Vencsellő és Balsa az a Tisza jobb partján található, úgyhogy egy csodálatos vízi világot, romantikus vízitúra élményeket, horgászturizmust, madárlást és napfényt tudok így rögtön az elején ígérni az országjáró hallgatóinak.
Hát akkor úgy tűnik, hogy egy olyan helyen vagytok, ahol a víz központi szerepet játszik, ugye? Ki is mentek a vízre?
Természetesen a víz az a két település, Gáva, Vencsellő és Balsa életében az évszázadokra visszamenőleg meghatározó volt. Például a modernkori élményeket, ha kapcsolok hozzá, akkor Balsán komphúzó versenyt is rendeznek, kihasználva, hogy a víz az folyik, és az emberi erő és akarat hogyan változtathatja meg a víz folyás irányát olyan értelemben, hogy ellenébe húzzák a kumpot. De hogyha már a vízről beszélünk, és természeti élményeket is kínálunk, akkor az égre emeljük majd a tekintetünket, a Szatmár-Beregi tájegységvezetővel, madárlesre is hívogatjuk majd, vízi madárlesre is az országjáró hallgatóit, de hogy például gasztronómiai élményt is kínáljak, olyan különleges krumplis ételekről fogunk beszélgetni, mint a gömböc krumpli, vagy a krumplis fluta, ezek nagyanyáink korából itt maradt gasztronómiai kincsek, értékek, amelyeket már egy kicsit elfelejtettünk, de például Gáva Vencsellőn a Krumpli Fesztivál keretében rendszeresen készítik, és az ottani hölgyek el is fogják nekünk mesélni, hogy hogyan lehet akár ezt a hétköznapi konyhába is becsempészni.
És ha már víz és Tisza, akkor szerintem a tiszamenti táncok, egy lendületes, színes forgatagba kerültök, ezek sem maradhatnak el.
Természetesen kínáljuk a tiszamenti táncok vidám, sodró lendületét, legyen az csárdás, vagy épp a lányoknak a karikázó, de hogy még egy kulturális értéket meséljek, a Gáva Vencsellői Kastélykerti Színházi Estékre is csalogatjuk majd a hallgatókat. Ez egy olyan különleges színházi élményt nyújt, amely a balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt zajlik, és egy különleges helyszínen a Dezsőfi kastély kertjébe hívogatják a színházak szerelmeseit, úgyhogy ez is egy kulturális élmény. Gáva Vencsellő értékei közül.
Szilvi, egyre jobb az idő, reméljük, hogy sokan ellátogatnak oda. Jó munkát és jó utat nektek, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Ez volt a mai délelőtt, Mali Andrea gyártásvezető, Bényi Csaba hangmérnök és a szerkesztő Pillisi Csenge nevében. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket és ránk figyeltek. Kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindenkinek. Diósi Klárit hallották.